5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
2026. január 13-án ez itt az év második keddi ötöse, Bódi Gergő vagyok és üdvözlöm Önöket. Az év első két hetére egy best of adással, egy évvel ezelőtti adás ismétlésével készültem Önöknek. Lesz külön óra, városi legendák, mi legyek, ha nagy vagyok, a második órában pedig egy teljes egyórás hátizsákrovat. Remélem másodszorra is örömüket lelik a beszélgetések meghallgatásában, jövő héten pedig már újra élőben találkozunk.
Külön óra. Nem jegyre megy.
Az állatok titkos téli élete 2. Múlt héten itt a külön órában arról beszélgettem Földvári Gábor biológus-etológussal, hogy mi történik a bogarakkal, rovarokkal, kártevőkkel, miután eltűnnek szeptemberben, októberben a szemünk elől, hogyan és hol vészelik át a telet, elpusztulnak, vagy csak bebábozódnak, vagy mozdulatlanná merevednek. És természetesen maradt egy csomó nyitott kérdés, hiszen a rovarokon, bogarakon, kártevőkön túl van egy csomó nagyobb állata, medvé től kezdve a mókuson át egészen a vaddisznóig, mi van velük? Erről faggatom a mai adásban Hanga Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét, aki itt is van a vonalban. Szervusz!
Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ami engem megzavar ebben a témában, hogy például tudjuk, hogy a mókus jól betáraz magának egész térre, tehát biztos van élelme. De a medvéről csak azt tudjuk, hogy elvonul a barlangba és alszik, tehát lehet, hogy ő nem is táplálkozik. Aztán mondjuk ott van a szegény vaddisznó, akinek még egy odu vagy egy üreg sem jut. Tehát mi történik ezekkel az állatokkal?
Hát a dolog kétségkívül az evés körül forog. Tehát a tél, a mi éghajlatunkon, vagy itt a mérsékelt égőben, ahol egyáltalán van, mert a rókusokon nincs jellegű problémája az állatvilágnak, de a mi éghajlatunkon a tél az nem igazán azért jelent nehézséget, mert hogy hideg van, hát persze ez is kihívás, de leginkább azért, mert hogy bizonyos állatok számára a tápláléka sokkal szűkösebben áll rendelkezésre. Ugye van olyan állat, ami ezt viszonylag egyszerűen meghogyha, egyszerűen elmegy oda, ahol jobb idő van, és van táplálék, ugye a költöző madarak, vándormadarak ilyenek, és ugye a gólyával kapcsolatban szoktuk ezt mindig elmondani, ez egy nagyon jellegzetes dolog, mert ott is sokan azt hiszik, hogy jaj, hát tél van, hideg van, fázik, hát akkor elmegy melegebb éghajlatra, de ott sem a tél, a hideg, a kihívás, hát a gólyánál sokkal kisebb madarak is áttelelnek, hogyha egyébként találnak táplálékot, hanem ugye a gólya az pontosan olyasmit eszik, ami hát mondjuk vízes élőhelyekhez kötődik, hát az pont télen nem annyira hozzáférhető, tehát neki ezért érdemes elmenni. Ez azért is érdemes elmondani, mert ugye az állatkertben, itt nálunk a Városligetben is, meg a Margit-szigeti kis állatkertünkben is vannak olyan mentett gólyák, akik hát bekerültek törött szárnyal, és hát olyan volt a sérülésük, hogy az életüket ugyan sikerült megmenteni, de hát azért elengedni már nem lehet őket, mert egy afrikai utat nem tudnának végigrepülni, és hát ők nálunk maradnak tartósan, és mi gondoskodunk róluk, és ilyenkor télen bizony, hát előfordul, hogy akár még a hóba is, mondjuk kim vannak szabad ég alatt, és akkor szoktunk ilyen leveleket kapni, hogy hát jaj, szegény gólya, hát nem fázik-e, meg ilyesmi, de hogy ilyen, mivel kap rendesen enni tőlünk, ezért ez nem kihívás számukra, és itt az éghajlatváltozás miatt valójában a vadonban élő gólyáknál is azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak, akik hát így megpróbálkoznak azzal, hogy esetleg átvészelik a telet.
Figyelj csak, akkor azt mondhatjuk, hogy az az állat, aki itt marad medvétől a mókuson át az őzig a vaddisznóig, az biztos, hogy nem fázik, tehát azzal nincsen problémája.
A fázással nincsen probléma, a fázást is meg lehet oldani, úgyhogy ha a szervezet megfelelő hőtervel fönn tudja tartani a hőmérsékletét, akkor azért ez megoldható dolog, meg hát rengeteg főszigetelési mód van, törzet, tollazat és egyebek, tehát nem ez a nagy kihívás, hanem az, hogy legyen mit enni. Na most erre is, aki itt marad, mert ugye a madarak ezt könnyen csinálják, hogy akár több ezer kilométeres utat tesznek meg, ugye ők tudnak repülni. A többi állatnál ez azért nem olyan magától értetődő, tehát mit lehet csinálni? Hát az egyik az, hogyha van télen is táplálék, akkor az jó, akkor viszonylag egyszerű, hogy a vaddisznó azért úgy próbálja ezt megoldani, hogy télen is, hogy keresgél táplálékot, általában talál is, tehát nem mondom, hogy nem jelent kihívás számára a tél, de olyan különleges élettani megoldásokra nincs szükség. A másik típusú állat az, aki tartalékol föld alatti üregekbe halmozföl táplálékot, és a mókust, azt említetted is, mert a mókus az nem egy ilyen klasszikus téli álmot alvó állat, tehát nem mondom, vannak különösen, hogyha ilyen a tél folyamán és a tél átlagához képest is egy néhány napig ilyen kifejezetten zord idő van át, akkor aztán nem nagyon jön elő, inkább csak pihenget. De hát azzal vészeli át a telet, és ezt a kihívást, hogy nincsen táplálék, hogy akkor, amikor van, akkor ebből tartalékol. És hát van az egészen különleges élettani megoldás, a téli álom, mondjuk a denevérek nálunk, vagy a pelék, azok kifejezetten ilyen téli álmot alvó állatok, de akár a sünöket is említhetném, mert ott tényleg az a probléma, hogy hát nem nagyon talál táplálékot a téli időszakban, és erre kétféle módon készül föl. Végeredményben ők is, ezek az állatok is létrehoznak valamilyen tartalékot, csak nem magát a táplálékot aktározzák el, hanem nagyon sokat esznek az őszi időszakban, és hát próbálnak a szervezetükben olyan zsírtartalékokat fölhalmozni, amit aztán majd télen fel tudnak használni, amikor ugye nincsen táplálék.
Tehát konkrétan a sün vagy a medve alszik 5 hónapon keresztül, és közben a szervezete dolgozza fel az ősszel beraktározott zsírtartalékot?
Igen, csak ugye az a kihívás, hogy hát azért, hogyha normál módon éri az életét egyébként, csak nem eszik, hát akkor ez az zsírtartalék előbb-utóbb elfogy. Tehát nagyon sok állat ezt megpróbálja úgy azzal kiegészíteni, hogy hát valamilyen energiatakarékos üzemmódba vált át ebbe a téli időszakban. Hát ez az, amit nagyjából a klasszikus téli állomnak lehet nevezni. Tehát a téli állomban nem csak az a lényeg, hogy alszanak-e az állatok vagy nem, hanem az egész anyagcseréjük az ilyen takaréklángon, takaréküzemmódban működik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek az igazi téli álmot alvó állatok, a sün is ilyen, a denevérek is ilyen, a peléket is említettük, de azt csinálják, hogy tulajdonképpen a szívverésük, és hát minden más ilyen élettani jellemzőik is nagyon lelassul, és még a testhőmérsékletük is lecsökken, hát egy ilyen 4 Celsius fokra, ami hát azért egy melegvérű állattól egy elég érdekes dolog, nem is képes ugye mindegyik erre, tehát ez már egy különleges élettani alkalmazkodás, és hát tényleg csak azok az életfunkciók működnek, ami nagyon muszáj, amire feltétlenül szükség van, és ebben az energiatakarékos üzemmódban az a zsír, és hát ezáltal aztán energiatartalék, amit ők fölhalmoztak, amikor még lehetett enni, az elég szokott lenni arra, hogy valamilyen nyugalmas helyen ezt a telet átvészeljék. És hát vannak olyan állatok, akik ennyire azért nem alkalmazkodtak ehhez a dologhoz, de azért takarékoskodnak, és nagyon érdekes, mert mikor téli álomról beszélünk, hát különböző kulturális okok miatt mindig a medve szokott eszünkbe jutni példának, tehát életlenül szempontból tulajdonképpen a medve nem is a legjobb példa. Tehát a medve az olyan igazi téli álmot, amiről a denevérek vagy a belék kapcsán beszéltünk, vagy a sünők kapcsán, hogy ennyire lecsökken a testhőmérséklet, hogy ilyen téli álmot nem alszik. Tehát kevésbé aktív, táplálkozni sem nagyon szokott, és hát jelentősen veszít is abból a súlyából, amit még ősszel, amíg talál táplálékot összehoz, de azért nála nincsen olyan annyira hibernált állapot, mint az igazi téli álmot alvó állatoknál, hogy hát akkor ilyen 4 fok körül lecsökken a testhőmérséklet.
Na de várjál, és mi van, tehát azért, ha a szervezet, még ha sokkal lassabban is, de folytat anyagcserét, hát ennek van egy végterméke. Mi van ezekkel a szükségletekkel 5 hónap alatt?
Igen, hát ez is elég trükkös, mert az igazi téli álmot alvó állatoknál általában ez is abban marad. A széklet még viszonylag egyszerűbb a vizeletnél, ott a karban, mint felhalmozódás miatt az élettanilag azért egy nagyobb kihívás, és ott előfordul. Hát vannak olyan állatok, akik azért kicsit fölébrednek azért, hogy a vizelet távozon a szervezetükből, és aztán folytatják ezt a téli álmot. De vannak olyanok is, akiknek a szervezetében ezek a vegyi anyagok, amiket hát a vizelettel el kéne távolítani, ezeket átalakítják más vegyi anyagokká, és akkor már nem ilyen nagyon problémás a dolog. Tehát akkor meg tudják oldani, hogy tulajdonképpen ebben az időszakban egyáltalán nem is ürítenek.
És az összes állat, aki kvázi hibernálja magát, az mindenféle barlangokat, üregeket, odukat talál magának?
Általában erre inkább az a jó megoldás, hogyha fagymentes helyet keresnek, meg persze olyan helyet, ahol a ragadozóktól is védve vannak, hiszen gondoljunk csak bele, hogy ebben a hibernált állapotban természetesen nem tudok mondjuk elszaladni, meg ilyesmi, úgyhogy hát erre több alkalmas hely is van, a denevérek ennek nagy mesterei, hogy ezt megtalálják, még az épített környezetben is megteszik. Ugye a medvével kapcsolatban általában ugye az van mindenkinek a fejében, hogy hát a medve, akkor elmegy a medve barlangba, és akkor ott van ebbe a, nem is igazi téli álomban, ebbe a kis nyugalmi időszakban, és hát ezt úgy képzelik el sokan ezt a medve barlangot, hogy hát ez valami viszonylag nagy terjedelmű, ugye ilyen cseppkő barlangbeli látogatások élményéből táplálkozik az, hogy az emberek elképzik a medve barlangot. Hát ez a gyakorlatban azért nagyon gyakran egy ilyen egészen szűkös sziklahasadék, vagy mondjuk vihar kifordít az erdőben egy fát, és az gyökerestől kifordul, és ami ahonnan a gyökere kifordult, ami ott keletkezik, üreg. Tehát ezek olyan méretűek, hogy a medve a testét éppen, hogy bele tudja szuszakolni, egészen passzentos méretű terek ezek, amik hát nem tűnnek nagyon kényelmesnek, mert nagyon szűkösnek tűnnek, de valójában abból a szempontból nagyon hasznosak, hogy a testhőjével a medve ezt viszonylag könnyen ki tudja fűteni. Tehát az energia hatékonyság szempontjából ezek a jó ingatlanok a telelésre a medve számára. És hát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog, nem csak az, hogy élettanilag megvan ez a képesség mondjuk a téli álomra, vagy a téli nyugalmi időszakra, hanem az is, hogy erre megfelelő hőmérsékleti, meg egyéb szempontból is védett helyet találjanak az állatok. Viszonylag és energiatakarékosan próbálja megoldani a dolgot. Nagyon fontos viszont, hogy tulajdonképpen a szaporodási időszak szempontjából azért a tél is fontos, mert a bocsokat úgy hozza a világra, hogy tavasszal ők már el tudják kezdeni a fejlődésüket. És a sünöknél hasonló a helyzet, illetve ott inkább akkor van nekünk embereknek dolgunk velük, amikor ők ősszel keresik a telelésre alkalmas helyet. Hiszen ebben az időszakban hullanak le a lombok, a kiskertekben ebben az időszakban kupacolják össze a lehullott avart, és hát van, ahol hát ezt aztán fel is gyújtják, bár mást is lehetne vele csinálni, például komposztálni, de ugye mindig szoktuk mondani, hogy ha már ilyen avarégetés van, akkor előtte ezeket az avarkupacokat át kell forgatni, és meg kell nézni, hogy nincs-e benne süni, mert többször megtörtént már, hogy hát a süni oda bevackolta magát, mert gondolta, hogy ez jó telelőhely lesz, és aztán végül meg rágyújtották, ami nyilván nem tesz annyira jót a sünnek, tehát ilyesmire is oda kell figyelni, és hát erre áll a Istennek, hogy a kicsit a mi figyelem felhívó tevékenységünk nyomán is azért egyre több helyen odafigyelnek, áll a Istennek.
És gondolom vannak olyan ragadozók is, mondjuk a rókára gondolok, akinek azért kell elvonulni a téli álmot aludni, mert hogy azok a kis rágcsálók, akikkel ő táplálkozik, azok szintén téli álmot alszanak, tehát nem találna magának semmit a természetben, nem?
Vagy mondjuk a denevérek, akik tipikusan ennek a példái, hiszen ugye a hazai denevérek azok mind rovaredők, repülő rovarokkal táplálkoznak általában, vagy hát ízeltlábúakkal, és hát ott pont azt tapasztaljuk, amiről, ahogy hallom, a legutóbbi beszélgetés is ebben a témakörben szólt, hogy hát bizony velük se lehet csak úgy találkozni, ők is elvonulnak ebbe a téli időszakba, és hát akkor mondjuk a denevérek is, mint rovarevő állatok, ezt kénytelnek követni. Ugye a rókánál más a helyzet, mert ő olyan rágcsálókra is vadászik, akik hát akár a havas felszín alatt, akár kicsit mélyebben is valamilyen mértékben azért aktívak, és inkább a tartalékkal, tehát ez egy kis rágcsálók, akik így próbálják átvészelni a telet, és akkor lehet ilyen nagyon jó fotókat, szinte minden természetfotó versenyen itt Magyarországon szokott olyan kép lenni, hogy a róka vadászik, és a hóba ugorva próbálja a hó alatt elkapni azokat a kis rágcsálókat, amivel ő táplálkozik, vagy hát sok mindenre táplálkozik a róka, de azért ez egy jellemző táplálék a számára. Úgyhogy ő meg így próbálja megoldani a kihívást.
A magyar élővilág kisebb-nagyobb állatainak titkos téli életéről beszélgettünk a mai külön óra rovatban Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével. Köszönöm szépen neked!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
Igaz? Nem igaz? Városi legendák nyomában.
Elmúlt a karácsonyi időszak, lecsengtek az ünnepek, január közepe van, és általában ilyenkor a következő fókusz a nyár. Sokan már ilyenkor elkezdik tervezgetni a nyaralást, akár a repülős nyaralást, a repülős utakat is. Ezért arra gondoltam, hogy a mai Városi Legendák rovatba repüléssel kapcsolatos legendát hozok, sőt a legendák legendáját, nem is tudom, hogy az elmúlt 10 évben erre hogyan nem került sor, ugyanis a mai téma a Bermuda háromszög, pontosabban a Bermuda háromszög és a polgári repülés kapcsolata és legendája, aki pedig segítségünkre lesz, az Kránic Balázs repülési szakújságíró. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Elmondom gyorsan, hogy én mit tudok, aztán majd kijavítasz, hogy megfelelő a tudásom. Tehát itt van ez a Bermuda háromszög, amit Florida, Puerto Rico és a Bermuda szigetek adnak. Tehát ez Floridától egy kicsit nyugatabbra található háromszög alakú terület, nagyjából 6-7 magyarországnyi terület, és hát ehhez kötődnek ezek azok a legendák. Elsősorban a második világháború alatt tűntek el repülőgépek, és mivel annyira rejtélyes volt ez az eltűnés, elkezdték visszavezetni, és kiderült, hogy 1492-ig, tehát Kolumbusz első útjáig vezethetők vissza rejtélyes eltűnések, és akkor itt elszabadultak a konteók és a legendák, és az újabb kutatások pedig elvileg azt mondják, hogy itt semmiféle rejtély nincsen, ez az egész földgolyónak az egyik legkiszámíthatatlanabb, legviharosabb, legelőrejelezhetetlenebb területe, és ezért voltak ezek az eltűnések.
De a mai alapkérdés az, hogy igaz-e a legenda, hogy bizonyos időszakokban tiltott volt a polgári repülés a Bermuda háromszögben, sőt egyes hírek szerint a mai napig az. Hogy van ez pontosan?
Attól függ, hogy melyik időszakot vizsgáljuk. Igen, van egy ilyen közkeletű tészhit, hogy a repülőgépek nem mehetnek a Bermuda háromszög felé. Na most ez, ha valami hatványozottan nem igaz, pont amikor tegnap megkerestél, hogy beszélgessünk erről, ugye nap folyamán többször figyeltem a Flight Radar 24 alkalmazást, hogy hány repülőgép haladott át ebben a háromszögben, amit te is említettél, tehát ez a Puerto Rico, Miami, illetve maga a Bermuda szigetek, és volt egy olyan időszak tegnap este, amikor néztem, az ugye ottani délutánnak minősült, hogy 170 utasszállító haladt át. Na most, hogyha igaz lenne ez a dolog, hogy nem használják a légijáratok azt a környéket, gyakorlatilag Miami-nak, Fort Lauderdale-nek, illetve egyáltalán ott a környező Karib-szigeteknek nem lenne légiforgalma, mert nem tudnának merre menni a repülőgépek, úgyhogy használják. Ez az egész légiközlekedési szempontból is érdekes környék, és hát persze a másik az a hajózás természetesen. Tulajdonképpen a legendáknak, ahogy te is említetted, a második világháború után lett egy külön életük, és hát akkor kezdett kulminálni. Egyrészt Amerikában az egyik hírügynökség, az AP hírügynökség volt az, ami robbantotta, ha úgy tetszik, a bombát, és ezt az egészet pedig meglovagolta egy Berlitz nevezetű szerző, aki összegyűjtötte ezeket a furcsa eltűnéseket. Csak az a probléma ezzel, hogy leginkább nem tényekre hivatkozott az ő könyvénél, meg nem vizsgálatokra, meg hát ugye adatok se álltak nagyon rendelkezésre, hanem korábbi irodalmi forrásokra, amelyek aztán megint annyira voltak igazak, amennyire. Utána már egy csomó ferdítés rájött erre, amit te is említettél, ez a második világháborús eset, hogy egyszerre 5+1 repülőgép tűnt el adott napon, és csak így az összehasonlítás, hogy ő leírja, hogy az 5 repülőgép, ami Fort Lauderdale-ből tartott Bermudára, a legtapasztaltabb pilótákkal rendelkezett, és hogy minden makulátlan állapotú volt a repülőgépeken. Na most a valóságban ez egy gyakorló repülés volt, 4 tanonccal, és egy olyan oktató pilótával, aki az első repülését hajtotta végre a környéken. Tehát ennyit a legendáról, meg a valóság kapcsolatáról. Illetve a másik, hogy már akkora hisztéria alakult ki az 50-es években körülötte a Bermuda háromszög körül, és voltak ugye repülőgép balesetek, katasztrófák, amelyek olyan útvonalon történtek, hogy Európából Miami-ba ment a járat, vagy az Azori-szigetekről Miami-ba ment a járat, hogy ugyan az útvonal lehet, hogy érintette volna a Bermuda háromszögnek egy részét, de tulajdonképpen a gép még az Azori-szigeteknél, tehát körülbelül 1600 tengeri mérföldre onnan zuhant le, csak már ezt is belemosták. Úgyhogy próbálták a szkeptikusok, azt mondják a szakértők, földolgozni ugye ezeket, meg rengeteg ilyen hiedelmet, legendát meg is táfoltak, csak hogy miután ez a szkeptikusok által, meg az ellenoldal által megjelent kicsit tudományosabb összefoglaló, egy olyan jó 20-25 évvel Berlitz könyve után került a porondra és került a terítékre, emiatt a legendák sokkal erősebbek lettek. Úgyhogy emiatt van az még mind a mai napig, hogy egy ilyen eléggé erőteljes, hát félelem, ha lehet azt mondani, vonatkozik erre a területre.
De bocsáss meg, akkor azt mondod, hogy soha nem is volt, és ma sincsen lezárva a polgári repülés elől ez a terület.
Az elején, tehát amikor ott a világháború után elkezdtek ezek a dolgok úgy erőteljesebben megjelenni, akkor az volt a probléma, hogy a légitársaságok, amelyek nagyon aktívan elkezdtek ott dolgozni, meg egyébként már a két világháború között, tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, a Pan American nevezetű légitársaság floridai központtal, meg Florida Keys központtal jött létre, és először ott a karibi térséget kezdte el repülni. Na most akkoriban még egészen más volt a helyzet, a technika színvonalát illetően, aztán a meteorológiai előrejelzéseket illetően, a gépek tudását illetően, a biztonsági követelményeket illetően, mint napjainkban, és hát óhatatlanul bekövetkeztek ezekkel a repülőcsónakoknak nevezett hidroplánokkal balesetek, de ugye itt is, ha most belegondolunk abba, hogy milyen izgalmas része időjárási szempontból a világnak ez a környék, ez a Karib-térség, hát hogy évente hány hurrikánról érkezik hír. És például az egyik olyan eset, ami a Rubicon nevezetű hajóval történt, még a múlt századnak az elején, hogy megtalálták sodródva valahol a Bermuda háromszög környékén, érintetlen, makulátlan állapotú volt a hajó, egyetlen egy problémát találtak rajta, hogy elszakadt a horgonylánca, és így ringatózott ott a hullámokon, amíg aztán föl nem ült egy korallzátonyra, csak azt nem tették hozzá, hogy ez a hajó Havannában horgonyzott, és Havannára, Kubára lecsapott egy hurrikán akkor, és ez kisodorta a nyílt vízre.
Tehát de azért nem találtak rajta legénységet, mert pont értem lehet, hogy nem is volt rajta, csak egy kikötőben horgonyzó hajó elszabadult.
Így van, pontosan erről szólt a történet, tehát ez egy bizonyított tény lett utána, csak ezzel már sokan nem foglalkoztak, és azért nem volt rajta személyzet, mert hogy hetek óta ott állt a hajó, csak közben lecsapott a hurrikán Kubára.
Most éppen egy szakoldalt nézek, és nyilván a te általad felvázolt variációt erősíti az, hogy ha jól látom, 1973. március 25-e óta egyetlen egy baleset történt a Bermuda háromszög területén, tehát nyilván amióta nagyon pontos előrejelző meg radarkészülékek vannak, szinte egyáltalán nincsen semmilyen eltűnés és baleset és katasztrófa.
Ez így van, ráadásul az Amerikai Éghajlatkutató Intézet, amelyik nagyon speciális repülőgépekkel rendelkezik, pont ott szokta a leginkább vizsgálni a hurrikánokat, hiszen ez picit még hasonló, mint a tornádó kérdésköre. A tornádóról jóval kevesebbet tudunk, mint a hurrikánokról, tehát ez az a régió, ahol ezekkel a speciális éghajlat és időjárás kutató repülőgépekkel konkrétan berepülnek a hurrikán szemébe, és vizsgálják, hogy hol milyen szélviszonyok vannak, hol milyen életciklusai vannak ennek a viharrendszernek, és pont az előrejelzést szeretnék ezeknek az adatgyűjtéseknek köszönhetően a későbbiek során még pontosabbá tenni, hogy milyen útvonalat jár be egy-egy hurrikán, tehát ez egy nagyon izgalmas kutatási terület mind a mai napig a tudomány számára, de hát már meglehetősen régóta, hát már jócskán a 60-as, 70-es évek óta zajlanak ilyen jellegű vizsgálatok ott is.
Minden esetre borzongani jó, meg legalább Spielbergnek elkészült 1977-ben a harmadik típusú találkozások című filme, amit a Bermuda háromszög ihletett. Viszont ha már azt tisztáztuk, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a világtengereknek az egyik legkiszámíthatatlanabb, legfurcsább, legviharosabb, leghurikánosabb helye, van még egyébként a bolygón olyan hely, mondjuk a polgári repülés számára, amiről lehet tudni, hogy hú, na, ott nagyon óvatosan, és ha lehet esetleg elkerülik, vagy nagyon pontos megfigyelés kell, mert veszélyes hely.
Persze, hogy van, de igazából nem azért, mert nagyon veszélyes hely lenne, hanem azért, mert csak a nagy víz van a repülőgép alatt. Onnan kell indítani ezt az egész kérdéskört, hogy a mai repülőgépek, a legmodernebb repülőgépek már 18-19 órát tudnak megszakítás nélkül a levegőben lenni. És ilyen például a Doha Új-Zéland Auckland járat, vagy például egy New York-Szingapúr járat, hogyha belegondolunk, de például az Ausztrál Qantas már a pandémia előtt megdöntötte az abszolút rekordot, 22 óra 40 percet repült két tesztjárattal, London és Sydney, és New York és Sydney között. Ezeket korábban is, ez már lassan 100 éve repülik a légitársaságok, csak ugye a régi gépekkel egy ekkora útvonalnak a lerepülése az 18 megálló volt és 4 nap, a mai modernebb gépekkel egy megálló Szingapúrban, hogy tankoljanak, viszont a legújabb típusok már egyben le tudják repülni ezt a távolságot. És olyan úgynevezett speciális ITOPS engedélyekkel rendelkeznek ezek a repülőgépek, és itt most érdemes megkapaszkodni, hogy ilyen 4-5 órányi időre távolodhatnak el a legközelebbi repülőtértől, a legközelebbi alkalmas szigettől, Na most ez a 80-es években még olyan 40 perc környékén volt, a mai modern gépek már 5 órára simán el tudnak távolodni, amelyek két hajtóművel rendelkeznek. És ugye egyetlen egy olyan része van a Föld bolygónak, ahol nincs túl sok elérhető sziget, ez pedig a Csendes-óceánnak a déli része, tehát a járatok ezt a környéket nem használják és használhatják olyan mértékben, mint például az Atlanti-óceánt, vagy a poláris repülésnél az északi sark környékét, hiszen rengeteg olyan transatlanti járat közlekedik Európából, mondjuk egy London-Los Angeles, vagy mondjuk egy Róma-Los Angeles, ha belegondolunk, hogy sokkal rövidebb az északi sarkon keresztül átrepülni, és tulajdonképpen Los Angelesbe észak felől, Anchorage, Alaska felől megérkezni, mint hogyha ahogy a térképet ismerjük, átrepülnénk az Atlanti-óceánt. Itt jóval kisebb távolságokról van szó, de ha magunk elé képzeljük a térképet, azért ott Hawaii-tól lefelé a Csendes-óceánban nem igazán találunk szigeteket az Antarktisz irányába. Ugye nyugat felé még ott van Fidzsi, meg Palau, Tuvalu, Új-Zéland irányába, az teljesen rendben van, viszont ott Dél-Amerika irányába, Dél-Amerika déli szakasza felé már mérsékelten vannak elérhető szigetek, úgyhogy emiatt azt a járatok nem használják, de nem azért, mert hogy rejtélyekkel lenne felé, meg mindenféle veszélyes történet lenne, egészen egyszerűen ilyenek a földrajzi adottságok, hogy nincs leszállásra alkalmas terület.
És ha bármi baj lenne, akkor nem tudnak hova leszállni, tehát nem tudnak hol segítséget
van.
Kérni.
Ez így van.
Hát akkor egy nagy legendával kevesebbek vagyunk, de tudományos szempontból meggazdagodtunk. Kránic Balázs repülési szakújságíróval beszélgettem a mai Városi Legendák rovatban, talán a legendák legendájáról, a Bermuda háromszög legendájáról, és arról, hogy mik a nehezen megközelíthető, vagy viharos, vagy kiszámíthatatlan területek a mai napig a polgári repülésben. Köszönöm szépen neked.
Köszönöm szépen, örömmel máskor is.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő.
Ez itt a Mi legyek, ha nagy vagyok, a Klubrádió karrierváltó podcast sorozata, amely minden kedden meghallgatható a keddi ötös részeként rádióadásként, és minden szerdán a Klubrádió YouTube csatornáján videópodcast formában is megtekinthető 13 órától. Itt ülünk, ez már a 20. adás, ami azt jelenti, hogy 20 hete, február eleje óta, hétről hétre, Kökény Dalmával és Sas Olivérrel. Kökény Dalma, aki civil kapcsolatokkal foglalkozik, Sas Olivér pedig maga is karrierváltó, és azt kutatjuk, hogy mi van ilyen élet középen, vagy karrier középen, amikor az ember elbizonytalanodik, dilemmái lesznek, kérdései, volt-e értelme az eddigieknek, mit akar kezdeni még magával a következő 20-25 évben, és mindig van velünk vagy egy szakértő, vagy valaki, aki már maga is váltott. Aki ma itt van velünk, az elég sokat váltott az elmúlt években, mert hogy ugye katolikus pap volt, és a Papi Frankónak a vloggere, aztán elhagyta az egyházat, ott hagyta az egyházat, és barista lett belőle, most már coachként dolgozik, vagy coachként is dolgozik, és közben volt újságíró is, és volt egy kis coming out az életében, tehát azért volt néhány hullámhegy és hullámvölgy, kösz, hogy itt vagy, Hodász András a vendégünk.
Köszönöm a lehetőséget, ez a felvezetés, ez igazán kimerítő volt.
Hát mert ez történt veled, nem?
Dióhéjban, igen.
Kiegészítenéd valamivel?
Isten mencs!
Csak rosszabb lesz!
Voltam gimnáziumi tanár is egyébként korábban, meg színházban is, egy évet színházban színészkedtem. Á, sok mindent csináltam. Szeretem, hogyha izgalmas az élet.
Amikor mondtam valakinek, hogy jövök, vagy jövünk ide, és te leszel a vendég, akkor ez az illető elmondta, hogy neki is voltak ilyen törések az elmúlt években az életében, hullám egy hullám, vagy mindenfélén keresztül ment, és azt mondta nekem egész őszintén, hogy ő onnan indult a nagy törések előtt, hogy nekem minden jár, vagy nekem sok minden jár az élettől, és kb. Az univerzum örüljön, hogy én megszülettem, és itt vagyok, és milyen kiváló dolog vagyok én a Föld nevű bolygón, és azt mondta, hogy a nagy törések végére kb. Mostanra oda jutott, hogy hát nagyon hálás az univerzumnak, hogy ő lehet, és köszöni szépen, hogy minden nap fölkelhet, és hogy egészséges és él. És hogy ezt így elmondta, hirtelen kíváncsi lettem, hogy aztán majd végigmegyünk a dolgokat, és eljutunk oda is, hogy te most coach vagy, de ha így végignézel ez az elmúlt 3-4 éven, te honnan, hova jutottál, most egy kis állapotfelmérés, hogy benned mi történt az alatt, a változás alatt?
A legfontosabb egyébként, ami történt bennem, hogy mentálisan rendbe kerültem. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy ugye, ha már életközepi válságról beszélünk, kiégésről, mi egymásról, akkor szerintem a legfontosabb az a belső béke és stabilitás, amit az ember meg tud magának szerezni, legyen egyébként coach, vagy barista, vagy egyébként katolikus pap, mert ők is meg tudják szerezni minden híreszteléssel szemben. Szóval talán ez számomra most így a legfontosabb, hogy stabilizálódtam, hogy azt mondhatom, hogy felkelek reggel, elvégzem a dolgomat, szeretem az életet, úgy fekszem le este, hogy rendben vagyok. Ez a legfontosabb változás.
Bár egy népszerű vlogger voltál, papi Franco, katolikus pap, szerettek a hívek, éreztél valamit belül, hogy valami nem oké, vagy nem teljes?
Abszolút. Persze, nem véletlenül csúsztam szét az egésznek a végére így lelkileg, érzelmileg, mentálisan, mert valami nagyon nem volt oké. Hát sok minden nem volt oké, és nem csak a homoszexualitásom, és nem csak mondjuk a nem tudom, politikai véleményem, és azáltal keltett vihar, vagy ilyesmi, hanem sokkal inkább azok a belső gyermekkori sebek, a traumák, amiket hordoztam, és amikkel küzdködtem, amiket görgettem magam előtt, anélkül, hogy tudtam volna róluk. Sok ember életében úgy van, és nálam is úgy volt, hogy amikor eljutsz egy olyan objektív sarokponthoz, hogy azt mondod, hogy itt most már nem tudom kimagyarázni magam, itt nem arról van szó, hogy hát most nem vagyok túl jól, itt arról van szó, hogy komoly baj van. Nekem ez a pont, nem tudok most dátumot mondani, de emlékszem, egy szombati nap délután volt, amikor a templomban az oltárnál állva kaptam pánikrohamot. Úgyhogy ki kellett vánszorognom a sekrestjébe, véget ért a történet, véget ért a szertartás anélkül, hogy vége lett volna, tehát, hogy félbeszakadt, és kimentem a sekrestjébe, és letéptem magamról minden ruhát, és teljes, tehát, hogy konkrét pánikrohamom volt, és akkor mondtam azt, hogy jó, akkor ez egy olyan helyzet, hogy akkor keressünk valakit, aki ennek a szakértője, természetesen pszichoterápiára gondolunk, és akkor találtam valakit, és akkor vele elkezdtünk dolgozni azon, hogy vajon mi van bennem, mi váltotta ezt ki. És szerintem ez tud segíteni. Én is most ugye coachként emberekkel dolgozom, és ugye ez szokott lenni az a pillanat, amikor az ember így megáll, és azt mondja, hogy hú, basszus, valahogy nagyon rossz irányba megyek, és ez a jobbik, hogyha valaki megáll, és nem pedig azt mondja, hogy nem baj, beveszek még két tablettát, és nyomom tovább. Mert sajnos ez is benne van, hogy ledöntök egy felest, beveszek egy tablettát, vagy a kettőt együtt, és akkor nyomom tovább, ameddig el nem visz a szívroham. De hát és ez nyilván nem.
Tudtad, hogy ez várható, ez a pánikroham?
Nem, az meglepetés volt.
És utána tudtad, hogy miért volt? Vagy ez hosszas melóba került, hogy felgöngyölítsd?
Ugye a lényeget, vagy hát egy részét tudtam én azért már évek óta, akkor benne voltam egy önismereti folyamatban, végeztem pszichodráma csoportot is, meg ugye árogattam pszichológusokhoz ilyen rövidebb néhány hónapos beszélgetésekre, és akkor döntöttem úgy, hogy most akkor egy komolyabb dolgot. És el is mentem a terapeutához, találtam egy terapeutát, egyébként Google segítségével, ez nagyon vicces, de így sincsen csak így. Mondom, tök mindegy, csak az a lényeg, hogy ne keresztény legyen, rágoogliztam, kész, találtam egyet. És ott volt az első rádöbbenés, amikor így kérdeztem az első alkalommal, hogy ez nagyjából hány alkalom lesz, amíg a pánikrohamon túljutunk, hogy 6, 8, 10, és így mosolygott, és mondta, hogy hát egy 2-3 év mondjuk. És akkor esett le, hogy itt komoly dolog van, és hogy ezzel komolyan kell foglalkozni.
És meddig tartott utána az önsajnálat?
Hát nagyjából egy évig. Ez egy ilyen gyászmunka. Tehát, hogy azt mondják, hogy ilyenkor azért egy év minimum. Persze nincs ez meghatározva, hogy 365 nap, de azért ez sem egy kéthetes dolog. Mert azért nincsen olyan helyzet, és én is nagyon szerettem pap lenni, tehát ez nem olyan helyzet, hogy na, akkor végre megszabadultam és a közé, hanem hogy nagyon komolyan gyászoltam az előző 10 évemet, amiben benne voltam, és amit nagyon szerettem, és aminek egy csomó jó emléke volt. Fel kellett építeni az új életemet, megtalálni az új hivatásomat, meg mindent.
Na igen, engem ez baromán érdekel, hogy néhány szemben beszélgettünk itt arról, hogy ugye vannak, amiket úgy hívunk, hogy szakmák, és akkor valaki választ egy szakmát, és abban van, aztán esetleg vált. De hogy vannak, amiket inkább így hivatásnak hívnánk, és hogy ami egyszerűen inkább így elhív, vagy meghív bele, mint semmilyen ilyen kimatekozva választom azt a foglalkozást. Én személy szerint a művészeket látom, hogy ebben vannak megátkozva, mert számomra a papi vagy a lelkészi hivatás, nem vetlen hívjuk így is, egy ilyen, hogy inkább abszolút az választ téged, mint te őt.
Abszolút.
És akkor ezt elhagyni, én úgy képzelem, hogy ez egy borzasztóan nehéz dolog lehet, és akkor ezután megtalálni azt, amiben mégiscsak ott vagyok, enyém, nekem van, vagy szóval, hogy ami másodjára is lehet egy hivatásom.
Sőt, olyannyira, hogy hívő keresztényként nem csak azt mondom, hogy a hivatás hívott el, hanem hogy a Jóisten hívott el.
Igen, tehát, ezeket elválaszthatatlan egymástól.
Szóval abszolút egyetértek, nekem a kulcsmozzanat éppen ezért, amikor újraépítettem, ugye, mert ez a váltásban ez a legnehezebb, hogy megtaláld újra a helyedet.
Igen.
Egyébként pont a pszichoterápia segített abban is, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ez az út már nem lehetséges. Mi az a mozzanat benne? Uh-huh. Amit tovább tudunk vinni. És szerintem egyébként, ha már váltásról beszélünk, akkor ez egy fontos kérdés lehet, amikor az ember újraépíti a következő szakaszát az életének, hogy mi az, ami igazán lázba hoz, mi az, ami flóba tud tenni, mi az a mozzanat, amit. És nekem a mozzanat az volt, hogy segítek embereknek. Uh-huh. Mindenkinek más lehet, tehát még egy papi hivatásban is nagyon sok minden van, mert van, aki templomot felújítani szeret, én utáltam, de van, aki ezt szereti, meg van, aki fejében is Excel táblák vannak, és akkor lehet, hogy tovább megy könyvelőnek, vagy nem tudom. De én biztos voltam benne, hogy valami olyasmit szeretnék, ami emberekhez kötődik, és az emberekkel való munkához kötődik.
És sok ember előtt állni, az nem ugyanilyen a lelked mélyéről szóló dolog?
De abszolút, hát az a kis narcisztikus személyesemnek nyilván nagyon jót tesz.
Mert akkor kell, hogy hiányozzon, mert tök oké, hogy egy kócsival dolgozom egy szobában, kettesben, hármasban, de hogy ott állok is.
Most is vállalok egyébként céges rendezvényeken előadásokat, többször voltam konferenciákon előadni, mi egymás, meg vállalok céges csapatépítő napokat is, meg minden ilyesmit, tehát ezért ez a része is megvan a lelkemnek.
Beálltál elsősorban megélhetési kényszerből baristának, miután ott hagytad az egyházat?
Nem mondanám, hogy megélhetési kényszerből, bár nyilván ott az volt, hogy volt egy 2-3 hónap, amikor nem volt munkám, tehát munkanélküli voltam, és igazából annak a kávézónak a tulajdonosa ismerősön keresztül jó fej volt, és azt mondta, hogy András, gyere. Annak ellenére, hogy a 40 éves, 10 éve pap csávó, az nem az ideális barista. Tehát, hogy mindenki más 20 éves egyetemista volt, akik nyilván gyönyörű lattártot tudtak rajzolni a kis kacsóikkal, amik a kis hanvas kezeikkel. Nyilván én meg ott a kis regedő kezemmel
próbáltam. Bár lehet, hogy miattad meg bementek a kávézóba, mert gondolom, volt ilyen,
nem? Kell a jó cég.
De hogy, tehát ott jó fejségből befogadtak, egyébként egy nagyon jó kis csapat volt, de utólag látom, hogy ez nagyon jót tett a kiégésemnek. Mert ugye a kiégés, amit általában a segítő szakmában gyakrabban élnek meg az emberek, az ahhoz kapcsolódik, hogy emberekkel foglalkozunk, érzelmekkel foglalkozunk, és még lehetne sorolni, most ezt nem mondom végig. És ehhez képest mondjuk egy barista munka, az gyógyítja a kiégést. Tehát egy olyan munka, aminek van kezdete, vége, aminek látod az eredményét, ahol nem a tiéd a felelősség, tehát hogy nem én felelek azért, hogy legyen kávé, vagy meg legyen rendelve a tej, vagy nem tudom én micsoda, én azért felelek, hogyha rendel egy kapucsinót a ez egy vendég, akkor én ezt megcsinálom, és kész, és este 7-kor bezárom az üzletet, megyek haza, és béke van.
Kiégés ellen az jó volt, arra az 1-1,5-2 évre, és akkor elkezdted érezni, hogy na jó, akkor vissza az eredetihez, vagy újra emberekkel, vagy ez hogy történt?
Igen. Elkezdtem azt érezni, hogy azért hosszú távon nem ez az én utam. Tehát, hogy ez, amit beszéltünk a hivatásról, hogy mi az a mozzanat, ami téged megszólít, hogy mi az, amit tudsz tenni. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy jó, uram, akkor mi a B-terv? Tehát, hogyha az A-terv nem jött be, akkor mi a B-terv, és a B-tervben mi az, ami kapcsolódik az A-tervhez. A legfontosabb az a személyes affinitás, ez a meghívottságérzés. Tehát, hogy az menjen segítőnek, aki azt érzi, hogy ez az útja. Ez nem olyan, mint a, és most nem akarok senkit megbántani, mondjuk, nem mondok inkább semmit, de hogy nem olyan szakma, amit így az ember betanul és csinál, hanem ez olyan szakma, amiben bele kell tenned a személyiségedet. Tehát egy segítő a személyiségével segít. És hogyha én ezt nem szeretem, vagy ez nem belülről jön, hogy én ezt szeretném csinálni, akkor ott tette meg a fene az egészet. Tehát hiába tanulom ki a tankönyvet, hogy mit kell mondani bizonyos helyzetekben, vagy milyen mentális betegségek vannak, és hogyan kezeljük őket, hogyha nem vagyok benne a személyiségemmel a folyamatban, hiszen a személyiség az, ami gyógyít. Ez nagyon fontos, hogy kialakuljon a kliens és a segítő között egy olyan harmónia, egy olyan safe place, biztonságos közeg, ahol a személyes jelenlét tulajdonképpen az, ami elhozza a másik emberben a gyógyulást. Ez az egyik dolog, és a másik meg nyilván az, hogy meg kell el kell végezni a szükséges képzéseket. Tehát, hogy ahogy minket is papként 6 éven keresztül arra készítettek fel, hogy tehát pszichológiai háttérképzés, segítő beszélgetés képzést, mit tudom, mi egymás, meg aztán, amiket én utána elvégeztem, coachképzés, mi egymás. Szóval, hogy személyes affinitás és a szakmai képzettség.
Ez. Egyébként engem meglepett, hogy te elsősorban párkapcsolati coach vagy, vagy ezzel foglalkozom, mert azt gondoltam, hogy ilyen háttérrel és ilyen történettel, hogy inkább ilyen újrakezdő, vagy életközepi karrierváltó coach, vagy esetleg olyan embereknek, akik coming out-olnának, de még nem merik, és vállalni akarják magukat, hogy ez az irány, ez...
Mindenféle van, tehát hogy a kliensen múlik az, hogy milyen történettel jön. Rajtam meg az, hogy eldöntsem, hogy ezzel a történettel tudunk-e dolgozni, mert például nagyon tipikus, mondjuk kompetencia határ az, hogyha azt látom, hogy a kliensnek nem coachingolásra van szüksége, hanem mondjuk pszichoterápiára, tehát például a pánikrohammal, szorongással jön valaki, akkor az nyilván nem az én területem. De nagyon sok minden van. Hát a párok onnan jöttek, hogy nem tudom, ezzel most újdonságot mondok el, de egy pap naponta találkozik házasságokkal, és lát bele házasságokba olyan mélységbe, ahogy szinte senki más. Tehát jönnek házaspárok, gyónnak, elmondják a legmélyebb dolgokat, a legtitkosabb dolgokat, próbálunk már papként is segíteni házaspároknak, hogy rendezzék a házasságukat, hogy valahogy sikerüljön túllendülni ők az elakadáson, mi egymás. Tehát, hogy a 10 éves papságom alatt nem tudom hány házasság legmélyére láttam bele. Tehát, hogy ez az a tapasztalat, amit viszont nem lehet tankönyvből megtanulni.
Nem tudom, hogy létezik-e olyan coach, aki ezzel foglalkozik, vagy téged megtalálnak olyan történetekkel, hogy coming out-olnék, de nem tudom, hogy hogyan csináljam, kinek mondjam, mikor mondjam, szabad-e ezt, vannak
persze,
ilyenek is?
Persze. Hát az, hogy én nyilvánosan vállaltam a melegségemet, az sokakat bátorított erre, hogy akkor hozzám el tudnak jönni ezzel. Számtalan ilyen kliensem van persze, de nem csak ez, hanem mondjuk meleg vagyok és keresztény, mit kezdjek ezzel, meleg vagyok, párkapcsolatban vagyok, mit kezdjek azzal, mert ugye egyébként ne felejtsük el, hogy rengeteg társas segítőkönyv van, vagy párkapcsolati segítőkönyv van, de nagyon kevés van a kifejezetten homoszexuális párok számára. Tehát én most küzdök is ezzel, hogy én magam is vadászom nemzetközi szintéren, hogy milyen angol tanulmányok, könyvek vannak, amik egyáltalán ezzel a jelenséggel foglalkoznak. Amíg Magyarországon megy itt a vita, hogy akkor Pride vagy nem Pride, vagy vele született, vagy nem vele született, vagy nem tudom, addig igazából van egy nagyon nagy témánk, hogy oké, de mi van a meleg párokkal, őket hogy tudjuk segíteni, hiszen ők is szeretnének összetartozni, ők is szeretnének hosszú távú párkapcsolatban lenni, hogyan tudjuk őket segíteni. Vannak olyan kifejezetten rájuk vonatkozó nehézségek, amikkel nekik meg kell küzdeniük, miközben a heteropároknak meg nem. Hát rengeteg minden van.
És ebből a coachságból, ebből ki fogsz égni, vagy hogy fogsz kiégni, vagy mikor fogsz kiégni?
Hogyan és mikor?
Hogy tervezed a kiégésedet?
Nézd, az egyébként, tehát, hogy ezekben a témákban soha nem lehet az ember teljesen biztos, tehát ez a soha nem mond, hogy soha. A kiégés lehetősége vagy réme az mindig ott van. Azt tudom mondani, hogy mivel már egyszer megtapasztaltam, és az önismereti munkában nagyjából feltártam, hogy mi az, ami oda vezetett, most ezekre a pontokra figyelek. Tehát például igenis az van, hogyha most azt mondom, hogy ma nem akarok senkit se fogadni, akkor se fogadok senkit, hogyha valaki sír a telefonba, hogy de ők most nagyon nagy krízisben vannak, nem baj, akkor jövő hét.
Meg lesz még az a krízis.
Szóval tényleg, tehát a legfontosabb dolog a kiégés ellen, hogy tudni kell nemet mondani és határt húzni. És ugye minden olyan szakmában ráadásul, ahol nincsen konkrét munkaidő, ott nekem kell erősnek lennem, hogy este 9-kor már nem nyitom meg a céges e-maileket, és nem kezdek el válaszolgatni pároknak, akik időpontot kérnek, hanem akkor este 9-kor már én is wifi kikapcs, és saját párommal vagyok, otthon vagyok, felteszem a lábamat, teát szürcsölgetek. Tehát, hogy meg kell húzni nagyon erősen a határokat. Azt tudom mondani tehát a kérdésedre, hogy dolgozom azon, hogy ne égjek ki, mert nem szeretnék kiégni. Nem vicces dolog.
Ahogy hallgatlak, nekem az az érzésem, hogy és ez fontos lehet bárki számára, aki hasonló élet, szakmai, életközepi, stb. Helyzetben van, hogy úgy érzem, hogy nem magadból égtél ki, hanem kiégtél a közegből, a rendszerből, amiben működtetted magadat. Tehát, hogy ez fontos eldönteni, hogy én magam vagyok-e, elégve, mint egy gyufaszál, vagy pedig abban a keretrendszerben nem tudok már működni, amelyben eddig működtem.
Önmagában a keretrendszer is olyan, ugye most én alkotom meg a szabályokat, és én alkotom meg a kereteket, tehát én döntöm el, hogy csinálok-e workshopot, vagy nem, én döntöm el, hogy fogadok-e párokat, vagy nem. Az egyház az nyilván egy fix keretrendszer, tehát hogy ha akartam, ha nem, leesett a plafonról a nem tudom, plafondarab, akkor azt meg kellett csináltatni. Csak ugye a templomban ez nem vicces dolog, mert 50 méter a belmagasság, tehát ott fel kell állványozni, meg nem tudom, ez több hónap. Szóval, hogy ott voltak olyan feladatok bőven, amiket nem én választottam, és nem is én akartam nyilván, de a része volt a munkakörömnek, és meg kellett csinálni. És egyébként ez is nagyon nehéz volt. Tehát, hogy most coachként emberekkel dolgozom, és itt ennyi. Papként, hát egy plébánosnak gyakorlatilag céget tart fent, épületet tart fent, pályázatok, felújítások, munkaügyi dolgok, munkatársak, zárszámadás, édes Istenem, az első zárszámadás, és nem tudom, amikor ezt meg kellett csinálni, nem is értettem a táblázatot, hogy ez most miről szól.
Egyébként a teológián ezt tanítják, ugye felkészítettek?
Nem, persze, nem.
Tanulja az ember, és fogalma sincs, hogy zárszámadásokat kell csinálni.
Persze, csak. Persze.
Nem. Különben ott hagynák az egyetemet.
Például, amit én szoktam látni, mert ugye nagyon sok éven keresztül foglalkoztam, tartottam olyan tréningeket, lelki gyakorlatokat praktikusan, amik ilyen hivatástisztázó lelki gyakorlatok voltak. Tehát, hogy jöttek fiatalok egy hétvégére, péntek, szombat, vasárnapra eljöttek, és ugye az volt a kérdésük, hogy úgy érzem, hogy az Úr papnak hív, vagy nem érzem, csak gondolkodom rajta, most akkor ez valóban hivatás, vagy nem. Ugye ez tulajdonképpen az, amiről beszélünk. Tehát, hogy ez a te belülről jövő hívásod, ez a te utad, hogy pap legyél, vagy ez valahonnan máshonnan jön. Mondok egy nagyon egyszerű példát, megkeresett egyszer egy fiatalember sok-sok évvel ezelőtt, hogy hát azt érzi, hogy az Úr papnak hívja, de ő nagyon szeretne apa lenni. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, ez mind a kettő egy hivatás, tehát, hogy valamelyik a kettő közül nem oké. Tehát mivel egymásnak ellent mondanak, ezért valamelyik a kettő közül kvázi hamis, most mondjuk így. És akkor elkezdtünk egy ilyen önismereti munkát, akkor még papként vezettem őt, járt hozzám rendszeresen, és elkezdtünk egy önismereti munkát, és szépen lassan kiderült, hogy 7 gyerekes családban ő, mint legkisebbik gyerek, évek óta azt hallgatja, hogy de jó lenne, hogyha közülünk is lenne pap. Ugye? És akkor szépen lassan a testvérei megházasodtak, és ő maradt egyedül a családi asztalnál, és ez csak egy ilyen sóhaj volt innen-onnan, hogy hát azért egy igazi katolikus családból azért legalább egy pap van. És ez belsővé vált ez a hang számára, és már úgy tapasztalta, hogy ez valami olyasmi, ami belőlem jön. Pedig abszolút nem. És kvázi boldogan ismerte fel, hogy akkor az az autentikus hivatása, hogy apa legyen, mert az viszont igazán belülről jön, azóta 5 gyerekes apuka, szóval na, csak azt akarom mondani, hogy önismereti munkával le lehet szálazni azt, hogy melyik belső hangom igazi, melyik honnan jön, melyik az, ami interiorizálódott, ami csak egy külső hang belsővé vált, és mi az én utam.
Úgy képzelem, hogy mondjuk papként még eleve alapvetően olyan párok mennek hozzád, akik uh-huh. hisznek, vagy azt hiszik, hogy hisznek. Uh-huh. Tehát, hogy ez az életükben nagyon jelen van, és ez valamilyen módon szerintem keretezi azt, hogy egyébként dolgokhoz hogy állsz, és most meg úgy hiszem, vagy úgy gondolom, hogy lehetnek ateista ügyfeleid is, vagy szóval, hogy mondjam, tehát, hogy...
Voltak egyébként korábban is nem hívő.
És neked sem feltétlenül, hogy abból kell beszélned most, hogy vagy nem tudom, ez mennyire volt keret?
Nem érzek annyira drasztikus különbséget. Aha. Voltak korábban is nem hívő klienseim, főleg azért, mert nem tudom, mennyire tudjátok, de a katolikus egyházban az a szabály, hogyha az ember házasodni akar, akkor kötelező részt venni egy jegyes kurzuson. A jegyes kurzus az ugye felkészítés a házasságra. Most ez egy eléggé tágan értelmezett dolog, mert tulajdonképpen csak ennyit ír le az egyházjog, hogy legyen egy jegyes kurzus. Ezt valamelyik pap úgy oldja meg, hogy gyertek, üljünk le, ígyunk meg egy kávét, jó vagytok, finom volt a kávé, finom, akkor sziasztok, és akkor ennyi volt a jegyes kurzus. Én egy 5 alkalmas párkapcsolati tréninget építettem föl a még papi koromban, és ugye nagyon gyakran az van, hogy olyanok is jönnek templomba házasodni, akik egyébként nem hívők. Csak a templom a szebb.
Hagyománya van ennek.
A hagyomány, meg ott azért, szóval az mégiscsak jobban mutat a fotókon, meg egyáltalán. Meg a templom visszatartás, az tényleg szép. És ugye ők kvázi kötelezőből eljöttek az öt alkalmas egyes kurzusra, aminek az elején általában ugye így ültek le, hogy jaj, most nehogy már egy pap mondja meg nekem, és akkor cölibátusban él, és ő akar nekem dumálni arról. És akkor az első nap végén láttam, hogy kinyílnak, és elkezdenek beszélgetni azokról a témákról, azokról a feladatokról, gyakorlatokról, amiket ott velük közösen csináltunk, és itt teljesen úgy mennek el, hogy na, akkor ennek itt most volt értelme ennek a szombatnak, amit eltöltöttünk. Szóval, na, szerintem így érdemes csinálni.
Mi? Biztos nincs neked már utad vissza az egyházba?
Én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokat kéne változni az egyháznak is, meg nekem is ahhoz, hogy lehessen. Tehát mindig is szeretettel gondolok vissza az elmúlt 10 évre, tehát én nem gondolok ilyen elvágólag, hogy az akkor nem volt igaz, vagy nem tudom, én szerintem nagyon-nagyon szép volt, és nagyon igaz volt ez a 10 év, nem minden csinálnék most már ugyanúgy, mint akkor csináltam természetesen, de azért nagyon sok mindennek kéne változni, ahogy legyen.
De te is igaz voltál, vagy most, ha szabad ilyet mondani, most igazabb vagy?
Most bőven igazabb vagyok, persze, természetesen.
Ez volt a Mi legyek, ha nagy vagyok, a Klubrádió karrierváltó podcast rovata. Ma Hodász András volt a vendégünk, a kiugrott katolikus pap, aki miután elhagyta az egyházat, beállt baristának, most pedig párkapcsolati coachként dolgozik, és a karrierváltása mellett még előállt a melegségével is, nyíltan vállalta a melegségét. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Itt ülünk hétről hétre Kökény Dalmával és Sas Olivérrel, és mindig egy meghívott vendéggel, és arról beszélgetünk, hogy mi van, ha az ember a karrierjének a közepén egyszer csak felteszi a kérdést, hogy oké, eddig ez volt, de most valami más szeretnék, akkor hogyan lehet elindulni, hogyan lehet tovább indulni. Önök viszont azért nagyon ne induljanak tovább, persze Andrást, Olivért és Dalmát most elengedjük, de önök ne menjenek sehová, mert hogy 11 óra van, jönnek a hírek, utána pedig a keddi ötös második órája egy teljes órás hátizsák rovattal.
5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
2026. január 13-án ez itt a keddi ötös második órája egy best of válogatással. Egy évvel ezelőtti adás ismétlése következik. 40 perc hátizsákrovat, irány Új-Zéland.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Mintha csak tudták volna az új-zélandi őslakos maorik, hogy Suhajda Anna érkezik hozzám a hátizsákról, vagy Új-Zélandról beszélgessünk, mert hogy teljesen friss hír, hogy 35 ezer maori vonult a wellingtoni parlament elé, hogy tiltakozzanak, hogy felmerült egy olyan törvényjavaslat, ami megfosztaná őket azoktól a jogoktól, amiket 1840 óta élveznek, amik ugye nincsenek törvénybe foglalva, de azért így meghonosodtak Új-Zélandon. Ráadásul egy ellenzéki maori képviselő hatalmas ordítás közepette a parlamentben ketté tépte ezt a törvényjavaslatot, és a képviselő társaival neki kezdtek egy hakatáncnak, amíg csak ki nem vezették őket, illetve ami még számomra érdekes, hogy a 35 ezer maori a királynőjük élén vonult a parlament elé, mert nem tudtam, hogy királynőjük is van a maoriknak. Na, hát bőven lesz, miről beszélünk. Eddig is meg akartam érteni Új-Zélandot, de most már annál inkább. Aki itt van velem a stúdióban, a Suhajda Anna, Suhanna bloggere.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Gyorsan összefoglalom, amit tudok rólad, hogy Vajdaságban születtél, mindig is nagyon vágytál utazni, de egy szegény családból származol, és nem volt rá lehetőséged, és 29 éves voltál, amikor azt mondtad, hogy na jó, nem várok tovább arra, hogy rám esik egy utazás valahonnan, elindulok én, és akkor elindultál különböző önkéntes utakra, volt Kanada és Japán és Tájföld, nem kezdem el sorolni, de végül egy working holiday vízummal kikötöttél Új-Zélandon, ahol aztán sikerült egy szponzorvízumot is szerezned, tehát az a lényeg, hogy te két éve vagy több mint két éve Új-Zélandon élsz. De javíts ki, ha valamit elrontottam.
Körülbelül így van, igen, kiköltöztem Új-Zélandra még 2022 végén, és akkor utána szereztem egy állást a minisztériumban, az MSD-ben, vagy MSD, és ott dolgoztam ez év május végéig, most egy kicsit hazajöttem, nyugiba vagyok, és december 6-án megyek vissza, és megpróbálom megint meghódítani az új-zélandi álláspiacot.
Mindjárt rátérünk erre a maori helyzetre is, viszont olvastam egy olyat tőled, hogy Új-Zélandon fejjel lefelé rossz oldalon. Én pedig azt gondolnám, hogy ha az ember európaiként megérkezik Új-Zélandra, akkor nem lesz fejjel lefelé és rossz oldalon, mert effektíve európai viszonyokat, vagy európai gondolkodás, hogy Európát találod, de lehet, hogy én ezt nagyon rosszul gondolom.
Új-Zélandon én béreltem egy autót, Wellingtonból fölmentem Aucklandbe, körülbelül 1000 kilométert vezettem, az útnak a rossz oldalán egy hatalmas batárral, mert hogy az autókölcsönző úgy döntött, hogy upgrade-eli a kocsimat, és a kis picike autóból, amit én kértem volna, adtak egy SUV-ot, amit én még az életemben nem vezettem, azt hiszem életemben eddig kétszer ültem az anyósülésen, tehát ez volt a teteje, úgy indult, hogy ki se tudtam állni a parkolóból, de aztán megoldottam. Végigvezettem is az autót, egy karcolás nélkül leraktam Aucklandban a reptéren, úgyhogy nagyon jó. Innen jött első körben ez a név, meg hogy innen van ez a gondolat bennem, hogy a rossz oldalon, meg hogy az út másik felén.
De ugyanakkor... De várj, végigvezetted ezt nem tudom hány ezer kilométert, hogy rossz oldalán haladtál az útnak.
Hát úgy értem, hogy azon az oldalán haladtam, ahol mindenki más, de hogy nyilván nekünk ez a másik oldalon van, és másik oldalon van a kormány, amit egy idő után kb. Meg lehet szokni, csak ugye Új-Zéland nagyon hegyes, dombos, nagyon bolondul vezetnek az emberek, kb. Hogy az olaszokat el tudjuk képzelni, hogy kanyar van nálunk, 30-as tábla lenne náluk, 70-es van, és akkor mennek 90-nel. Őrület. Ennek ellenére nincs túl sok baleset, ezért mondták nekem, hogy ne aggódjak, hogyha ha benézek az autóba, és hogy szerintem új-zélandi vezethet, akkor ne aggódjak, ha bármilyen gyorsan megy, de hogy egyes ázsiai nemzetektől féljek, főleg, hogyha ők csak például eljöttek turistáskodni, mert ők ugye nem ismerik ezeket a körülményeket, az utak náluk nem ilyenek, és akkor náluk azért szoktak lenni balesetek, de én, hogy lekopogjam a fafejemen, megúsztam ezt az egészet, tehát nem több ezer kilométer volt, hanem Auckland, Wellington az ilyen 800 kilométer, csak én ilyen túrába mentem, jobbra-balra, meg egy kicsit eltévedtem, néha nem tudtam, hogy hol vagyok, de aztán végül odaérkeztem Aucklandra, hogy minden rendben volt.
Azért kamillázok, amikor azt mondod, hogy az új-zélandiak ilyen olaszos stílusban vezetnek. Igen. Én azt gondoltam volna, hogy Új-Zélandon mindenki hihetetlen nyugodt, teljes chill van, mindenki a tengerparton grillezik, bemegy, dolgozgat egy picit sok pénzért, és jól érzi magát. Az olaszos életstílus az nálam nagyon távol áll gondolatban. Ennyire nem?
Annyira jó vagy, mert amiket mondasz, amúgy majdnem teljesen igaz, tényleg ilyenek, tehát ez egy hatalmas ellentmondás Új-Zélandon, hogy ők ilyen nagyon lassúak, szűrik a vizet, én így szoktam mondani, mert ugye én egy ilyen nagyon pörgős, amúgy ADHD-s ember vagyok, és én az vagyok, hogy gyerünk, haladjunk, eredmények, menjünk. Na ott ez nem megy, ők ettől befeszülnek, ők ettől megőrülnek, ők szeretik nagyon komótosan, lassan és nem produktívan csinálni a dolgokat, de dolgoznak, tehát dolgos nép, és akkor valószínűleg ezt a lassított verziót, ezt valahol ki kell élni, és ezt az autózásba élik ki, őrület. Szóval...
Akkor én itt most valami ellentmondást érzek, tehát itt vagy te, saját bevallásod szerint ADHD-s ember, szereted a pörgést, a hatékonyságot, az eredményeket, te miért mész vissza Új-Zélandra, ahol ezek szerint számodra kibírhatatlan lassúsággal működnek az emberek?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de igazából az egyik válasz az az, hogy van egy vízumom, ami még nem egy végleges vízum, és én szeretnék egy végleges vízumot, illetve azért most már megszerettem Új-Zélandot. Az az érdekes, hogy amikor először önkénteskedni, turistáskodni mentem ki arra az egy hónapra, nagyon beleszerettem Új-Zélandra, azt mondtam, hogy ez az, mert én imádom a természetet, imádom az ilyen természetben sétálás, túrázás, állatok, hogy mindenfelé ott vannak a birkák, ugye több birka van ott, mint ember, ezt mindannyian tudjuk, és ez egy nagyon cool dolog, de hogy nem csak birkákat tartanak ők, hanem látunk, mit én vezetünk, és akkor látunk rengeteg tehenet, szarvasokat, egy csomó dolgot itt tartanak, ilyen kinti legeltetés állatokat, amit az én amúgy állatkedvelő, szerető szívem nagyon bír, szeret, igen, tehát, hogy én ezt imádom, mert én sajnos nem vagyok vegan, megpróbáltam, de nem bírtam, tehát fél évig húztam, de nem ment, de hogy ennek ellenére úgy vagyok fel, hogyha valaki amúgy húsevő, és tényleg nem tudja lerakni, vagy még nem tudja letenni ezt a szokását, hogy akkor legalább azok az állatok addig, amíg élnek, addig éljenek olyan körülmények között, ami az ő normális körülmények, és ők köszönik szépen, élvezik. Tehát ezek a tehenek, meg birkák, meg mindenki, ők nagyon jól el vannak, kint vannak, patakvizet isznak, gyönyörű zöld füvet esznek, legelnek, ők ott el vannak egymással, amit szoktak a birkák meg a tehenek csinálni, beszélgetnek, nem tudom, milyen foglalkoznak, és akkor, amikor eljön az idejük, akkor sajnos egy nagyon gyors módszerrel ők kilépnek a más világba, és mi elfogyasztjuk őket, de hogy eddig ők jók vannak, tehát ami nálunk vannak, ez az ipari hústermelés, ez borzalmas, és ebből egy nagyon jó másod mintát mutat Új-Zéland, legalábbis ezeknek az állatoknak. Most, hogy a disznókat, csirkéket hogy tartják, az más. De például az is tök érdekes, hogy ott nagyon odafigyelnek, hogy milyen tojások vannak. Tehát nem úgy, mint itthon, hogy rájönnek valamit, és szerintem azért sokszor az nem igaz, de ott rengeteg fajta tojás van, és akkor én is most már odafigyelek arra, hogy olyan tojást vegyek, ami szabadtartású csirkéktől jön, ami 2-3 dollárral lehet, hogy több az egész doboz, de akkor legalább nyugodt a szívem, hogyha ezeket a csirkéket amúgy erre a tojás gyártásra használják, hogy akkor amúgy nekik köszönik szépen, van egy tök jó kis csirke életük, és akkor tojást így is úgy is tojnának, tehát hogy ez így rendben van.
De az, amiről te beszélsz, az az új-zélandiak többségére is jellemző, ez az állatszeretet, az állat a szent, meg a természet, és legyünk békében és harmóniában egymással?
Szerintem amúgy igen, és ez amúgy nagyon szimpatikus közöttük, tehát hogy nagyon-nagyon odafigyelnek az állatokra, például nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy tudják-e a hallgatók, de hogy a Új-Zélandon eredetileg nem voltak emlősök, és nem voltak ragadozók sem, tehát ott egy gyönyörű madárvilág volt, egy nagy csodás paradicsom, és ezek a madarak nagyon sokszor a földre rakták a tojásaikat, hiszen nem volt ragadozó, nem volt kitől félni, és emiatt nem volt semmi védekezési eszközük akkor, amikor jöttek az első lakosok. Ugye ezek a polinézek voltak, ők mentek Hawaii-ra is, mentek ide Új-Zélandra is, ugye amikor meglátták a hosszú fehér felhő országát, vagyis Aotearoát, én amúgy azt hittem, hogy ezt soha nem fogom tudni nyelvtörés nélkül kimondani, de tessék, sikerült.
Ez egy maori szó, vagy polinéz szó?
Nem, ez Új-Zélandnak a maori neve, ami most már a hivatalos ország megnevezés is. Tehát, hogyha bárhol megnézed, most már így van kiírva, hogy Aotearoa, New Zealand. Tehát mind a kettő ott van. Igen. Tehát, hogy meglátták a hosszú fehér felhő országát, kikötöttek, és akkor a kis hajóikon nyilván nem akaratta, behozták a patkányokat, meg a többi rágcsálókat, és akkor nagyon sok madárfajtát kiirtottak, illetve az 1500-as évekre megették az összes moát, hogyha nem tudjátok, hogy néz ki a moa, ezek ilyen, mint egy hatalmas dinoszaurus struc, ami amúgy sokkal magasabb is tudott lenni, mint az ember, de ugye ezeknek se volt semmi videkező képesség, úgyhogy fogták, megették, és akkor végül ki is haltak ezt, amikor Cook jött az 1700-as évek közepén vége felé, akkor nézték ugye meg a csontokat, és akkor jöttek rá, hogy hoppit voltak ezek a hatalmas állatok, és nem is olyan régen haltak ki. Szóval ez a kihalás, ez folyamatosan megy sajnos, viszont mivel Új-Zéland nagyon szereti a madarait, meg a természetet, egyelőre Wellingtonnak egy kis része, ugye Wellington a főváros, döntött úgy, hogy ők teljesen rágcsálómentesek lesznek, ezért minden tyúk lépésben van egy csapda. Tehát ilyen patkányt, meg görényt, meg mindenféle ilyen állatot, amit behoztak, azokat fogja meg, és...
Közterületen, utcán, kertben, parkban, mindenhol.
Mindenütt, tehát komolyan mész az utcán, és vannak sorba, mész az óceánpart mellett, rajta a sziklákon ott vannak, és igazából én nagyon sajnálom őket, tehát, hogy valahol én értem, de hogy az ottaniakban meg beleültették ezt, hogy rágcsáló íz rossz, tehát nagyon rossz, az emlős nem jó, és hogy igazából a gyerekek is, én egyszer sétáltam egy magyar párral, és a kislány odaszaladt az egyik ilyen csapdához, én úgy kiabáltam volna, hogy jaj, ne, hogy valami döglött át legyen benne, és az apuka, jaj, nézd meg, hát, ha van benne valami, és akkor egyel kevesebb van, meg ez a szegénykém, meg a posszumokat is gyűlölik, hát az, tehát ez borzalmas. Én mondtam egyszer, hogy szerintem a posszum aranyos, hát utána egy pára nem akartak velem beszélni, hogy én ezt hogy képzelem, tehát, hogy ott tényleg már gyerekkorba beléjük itatják, hogy ezeket az állatokat utálni kell pusztítani, hogy a madárvirág visszajöjjön. Itt valahol értek, de amúgy meg hát most ők se kérték, hogy oda vigyék őket, tehát, hogy most ott vannak, ez van. Nem tudnám amúgy megmondani, hogy mi a helyes dolog erre.
Ha már madár, Új-Zélandnak az egyik szimbóluma a kiwi madár, miközben ha jól tudom, az ottani fehér emberek is kivik, meg van a gyümölcs kivi, azt nem tudom, hogy melyik miből jön.
Igen, jól tudod. Szóval, hogy a kiwi madár volt először, és a kiwi az Új-Zélandnak a szimbóluma. Amúgy a maori palástokon nagyon sokszor látunk kiwi tollakat is, gondolom ezek akkor keletkeztek még mielőtt a kiwi teljesen védett madár lett volna, mert hogy a kiwi az egy ilyen röpképtelen éjszakai madár, aki tényleg a világ leggyámoltalanabb teremtménye. Borzalmas! Én nem is tudom, hogy nem halt ki eddig. Tehát ő ott éjszaka úgy megy, húzza a csőrét, szaglásza a kis vak, és hát mivel vak, ezért a csőrét húzza a földön, szaglásza a kis gilisztákat, és akkor azokat megeszegeti, de hogy amúgy itt tényleg nem annyira egy ilyen életképes faj, és akkor szóval őket így most próbálják menteni, most már nagyon sok ilyen rezervátum van, állítólag meg is lehet őket nézni, csak én nagyon ilyen állatkert ellenes vagyok, tehát nem megyek olyan helyre, olyan állatok állatokat tartanak fogva, akiket nem kell gyógyítani, vagy nem azért vannak ott, mert valami pozitív haszna van. Tehát, hogy most már vannak olyan helyek, ahol effektíve ugye nekik megfordítják a világítást, és akkor azt hiszik, hogy akkor van éjszaka, amikor ott vannak a látogatók, és akkor lehet őket látni, hogy jönnek-mennek, és akkor utána pedig felkapcsolják rájuk a villanyt, mintha a napfényt imitálnak. Tehát, hogy ezt így oldották meg, és visszatérve az eredeti kérdésedre, ugye igen, három dolog van, ami kiwi Új-Zélandon. Az egyik az a kiwi ember. Kiwi ember bárki lehet, aki igazából Új-Zélandon tartózkodik, tehát most már olyan is van, hogy Chinese kiwi. Tehát, hogyha valaki például előző generációs kiwi, tehát kimentek a szüleik, mint kínai bevándorlók, akkor ő már tartja magát kivinek, és akkor vagy azt mondja, hogy kiwi, vagy azt mondja, hogy Chinese kiwi, mert hogy van azért még, aki erre felkapja a szemöldökét.
De várjál, akkor már te is kiwi vagy, tehát Új-Zélandon a fehér ember az kiwi.
Nem
vagy
a fehér ember.
Vagy kell hozzá egy 100-200 éves múlt?
Hát 100-200 éves múlt nincs is, tehát, hogy nekem azt mondták, igen, pontosan eltaláltad, tehát, hogy nekem azt mondták, hogy aki itt van már 80 éve családilag, az már ott őslakosnak számít. Totál hihet.
Az mondhatja magáról, hogy ő kiwi.
Igen, de amúgy bárki mondhatja magáról kiwi. Azt, hogy kiwi, azért mondtam, hogy például egy Kína is mondhatja, hogy ő egy Chinese kiwi, de hogy például nekem is mondták, hogy fú, hát én már majdnem kiwi vagyok, és így mondtam, hogy ácsi, nem. Tehát, hogy én vajdasági magyarként egész gyerekkoromban azon szenvedtem, hogy engem magyarnak tartsanak. Most már azért nem vagyok annyira patrióta, mint akkor voltam, most már nem utálom a szerbiai gyökereket, tehát, hogy én vajdasági magyar vagyok. Nekem ez a két cím bőven elég, nekem nem kell a kiwi, illetve én azon kívül, hogy imádom a természetet, meg nagyon szeretem ott a steaket, meg cool, az összes tejtermékük, jéj, tehát, hogy ezen kívül így Nem teljesen az én világom.
Jó, tehát a Hungarian kiwi from Vajdaság, azt kikéred magadnak.
valahogy úgy. Mert igen, az egyik kolléganőm mondta, hogy mert hogy ugye szokták dobni ezeket a maori szavakat a mondatokban, hogy mondtam, tehát hogy ezt elvárt egy cégben is, főleg mivel én az MSD-be dolgoztam, tehát ez a Ministry of Social Development, vagy Development, tehát hogy itt elvárt azért, és akkor így ilyet mondott a kolléganő, hogy you are such a good vahini, don't give up, és akkor így mi a tahini, a szezenkrém, vagy mit akar, és akkor nem, ugye ez azt jelentette, hogy te egy olyan jó csaj, belevaló nő vagy, egy ilyen nőjes energia, ne add fel, és akkor ez a cool. Szóval, hogy jó ez az egész, csak na, idő kell ezt megszokni. És visszatérve, várjál még a harmadik kiwi, szóval eredetileg...
Meg hogy várjál meg az emberek, akik 80 éve ott éltek, hogyan kapták meg a kiwi madárnak a nevét? Arról na, van hát, bármiféle legenda?
Igen, hogy az 1900-as évek elején elkezdték ugye a kivivel, már hogy a madárral szimbolizálni Új-Zélandot, és az Új-Zéland embereit is. És ez az embereknek annyira megtetszett, hogy ők azt mondták, hogy akkor mi vagyunk a kivék. És akkor innentől ők lettek a kivék, szóval tök jó. És akkor, hogyha kimész Új-Zélandra, akkor mindig oda kell tenni, hogy mire gondolsz, ha kivit mondasz. Tehát a kiwi az az ember. A kiwi fruit az a gyümölcs, és a kiwi bird pedig a madár. Tehát, hogy azt mondom, hogy I ate a kiwi yesterday, akkor rá fognak nézni, hogy fú, te egy kannibál vagy, mert egy kiwit ettél tegnap. Tehát, hogy ez annyira azért nem cool. A gyümölcsről pedig még csak annyit, hogy az eredetileg az volt a neve a Chinese gooseberry, mivel hogy ez Kínából származott, viszont ezt nem lehetett jól eladni a piacon, és Új-Zéland ideális kiwi termesztésre, rengeteg kiwi föld van, nagyon sokan ilyen working holiday vízummal kiviszedésre mennek, van egy különleges fajtája, golden kiwi, amilyen aranyszínű, gyönyörű kiwi, és nagyon finom, és ennek van egy ilyen export központja náluk, és akkor azták, hogy hát akkor legyen ez is kiwi, mert akkor már jó eladható lett, és igazuk lett.
És a kivin kívül egyébként, vagy a kiwi termesztésen kívül valójában miből él Új-Zéland, vagy miből áll a gazdasága?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy egyrésztről nyilván van egy csomó birkájuk, akiket ugye meg is lehet enni, meg lehet nyírni a szőrüket, és akkor, vagy hát a bundájukat, és akkor vannak ilyen birka írhák. Ez például biztos, hogy ott van, de ezen kívül mondom, hogy van egy csomó hús termelés, tehát, hogy rengeteg steak, meg halászat is van nyilván, mivel hogy egy óceán veszi körül. Most elkezdtek betelepíteni fenyőket a déli szigetre, és akkor azt viszik mindenfelé építő anyagnak, tehát a hosszú száldeszkákat, de például erre a legtöbb új-zélandi nagyon ideges és dühös emiatt, mert hogy ez valamit csinál a talajjal, és ők ugye nem szeretnék, hogy ezt egy új egy új fajt behozzanak, még ha növényben is, és akkor, hogy ne bántsa az ottani ökoszisztémát. Amúgy, ha már a növényeknél tartunk, Új-Zéland nagyon háklis arra, hogy mit visz be, ugyanúgy, mint Ausztrália is. Tehát, hogy egy almáért kaphatunk egy ilyen 400 dolláros bírságot, amit beviszünk, nem olyan régen volt is erről egy ilyen hír, hogy nem tudom már, hogy Új-Zélandon vagy Ausztráliában volt az, hogy leszállt a repülő, a repülőn kapott mindenki egy almát, és a legtöbben nem ették meg, vagy nem dobták ki, hanem berakták a táskájukba, hogy majd megeszik, és hogy ezeket az embereket mind elkapták a határon, és mindenkinek fizetni kellett büntetést, akkor is, ha pedig ez a repülőről származott, tehát, hogy ezzel valószínűleg nem tudtak ők behozni semmi, se vegyszert, se valami olyan férget, vagy rajta valami gombát, tehát totál abszurd, úgyhogy néha így el szokott velük gurulni a gyógyszer, de hogy alapjáraton értem, hogy annyira óvják a hazájukat, hogy tényleg ezekre is maximálisan odafigyelnek, tehát az, hogy legyen nálad egy kis paprikapank, mert például én nem találtam ezt a tölteni valótól, ezt a sima a zöld paprikát, és én ezt gondoltam, hogy akkor viszek ki magad, hát majd én ott kirakom a balkonra, és akkor majd lesz. De hogy ezt elkapják, hát akkor lehet, hogy hát ha nem izálnak börtönbe, de hogy nagyon megütöd a bokádat, tehát hogy ilyesmire nagyon kell vigyázni. Ennek ellenére nyilván vannak magyarok, akik kivittek mindent is, de hogy sose nem lehet tudni, hogy az ember milyen óvintézkedéses, ilyen túlagodó ember kapja el. Én nekem meg valahogy nagyon rossz szerencsém van ebbe, és valahogy mindig kiszednek a sorból. Múltkor 3 órát várakoztattak éjszaka, hogy átnézzék az összes csomagomat, kikérdeztek mindenről, aztán megkérdezték, hogy miért Belgrádból indultam, mondtam, hogy olcsó volt a jegy, aztán átváltott már arra a hölgy, hogy akkor Belgium, de mondom, Belgium meg Belgrád nem ugyanaz, még hasonló is. Mondom, hogy ez beleírja nekem itt a jelentésébe, én nem írok alá semmit. Na, Belgiumba nem mentem. És akkor még szenvedtek velem 1-2 órát, és akkor utána elengedtek. Szóval én valószínűleg nem fogok vinni semmit, paprikamagot sem.
Most már tudjuk, hogy kik a kivik, mindjárt elérünk a maori kérdésre, amivel ezek szerint, mivel a Social Development-en dolgoztál, akkor beletenyereltem valamiben, mert akkor nyilván aktívan kellett ezzel foglalkoznod, viszont most, hogy arról mesélsz, hogy nagyon védik a saját hazájukat, és valószínűleg nagyon lokálpatrióták, ezek szerint lehet, hogy találtunk egy országot, ahonnan mondjuk a fiatalok nem vándorolnak el, nem vágyódnak el, hanem ők tök jól érzik ott magukat?
Valószínűleg nagyon sok fiatal szereti azt, amiben ő benne van, és köszöni szépen, jól van. Jelenleg van egy hatalmas névvándorlás Ausztrália felé, ugyanis Új-Zélandnak nagyon megrecsent a gazdasága. Erről nem szabad, meg nem szokás beszélgetni igazából, meg ezt nem szokás elmondani, mert Új-Zéland nagyon vigyáz arra, hogy soha nem mondjunk semmi negatívat náluk. Van ez a nagyon safe face police, ami valószínűleg, aki volt Amerikában, vagy bárhol ilyen helyeken, azok tudják, hogy ők is ott nagyon vigyáznak, hogy mindig ez a mosolygás, nagyon kellemes, nagyon kultúrált, nagyon segítőkész, tehát egy ilyen kultúra van.
De és akkor ez egy kicsit ilyen álszent, hazug dolog?
Persze, hogy így van, igen, szerintem ez mindenképpen az, mert amúgy megkérdeztem egy kollégámat, hogy a csodában van ennyi ember antidepresszánson nálatok, amikor itt mindenki boldog, és akkor mondta, hogy hát nem vagyunk boldogok, csak úgy teszünk, mintha boldogok lennénk. Ja, hát mondom, az cool. De például abból a szempontból nagyon jó, hogyha az ember megy az utcán, az emberek mosolyognak egymással. Tehát, hogyha valakivel elkapom valakinek a tekintetét, akkor az azonnal rám mosolyog, és én is visszamosolygok. Én ezt például megpróbáltam Budapesten akaratlanul, amikor leszálltam a repülőről, és mentem A pontból B-re, de hát annyian néztek rám furán, meg néztek rám vissza, hogy így éreztem, hogy néz, és akkor visszafordulok, mert így meg is álltak, hogy mondom, fú, hát ezt le kell venni, mert itt a végén még nem tudom, azt hiszik, hogy drogot árulok, vagy valamit, hogy keresem a szemkontaktust, és még mosolygok is.
Most nézzük a dolog pozitív oldalát, mi aztán őszinték vagyunk. Az igen, arcunkra kiül a szerencsétlenségünk, a szegénységünk, a boldogtalanságunk, a rossz kedvünk,
így van,
a nemzeti
így van,
átok.
Így van, egyezem veled teljesen, és az amúgy én ezzel jobban tudok, hát nem csak azonosulni, hanem jobban tudok mit kezdeni valamit, mert itt tudom, hogy az emberek mit gondolnak, tehát, hogy ott sose tudom, hogy ki áll mellettem, ki van mögöttem, mert mindenki ugyanazt mondja, de ennek ellenére vannak konfliktusok, de hogy a gazdaság visszatérve és az egészségügy nagyon megrecsen, most tudom, hogy csomóan a szívükhöz kapnak, hogy rosszabb sehol nem lehet az egészségügy, mint Magyarországon, hát attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot.
Miért ott is vannak rettentes várólisták, és lehet, hogy 3-4-5 órát kell várnod az ügyeleten?
Az ügyeleten biztos, hogy 3-4-5 órát kell, hogy várjak, de például van egy ismerősöm, akinél az volt, hogy találtak valamit a tüdején, 30x éves apuka, és akkor mondták, hogy fú, majd erre kellene egy röggen, és akkor kapott 3-4 hónapra rá egy időpontot, és például Új-Zélandban az van, hogy nem kaphatsz, tehát hogy még nem mehetsz el magánba se, tehát nem úgy van, mint itthon, hogy jó, akkor a zsebembe nyúlok, összeszorítom a fogam, és kifizetem akár egy mert a nem tudom hány százezer forinté, de nyilván nem akarok meghalni, tehát hogy itt ilyen lehetőségek nincsenek, itt olyan van, hogy akkor elmegyek ugyanúgy a házi orvoshoz, vagy ahova kell, arra van egy-két hét váróhét többnyire, attól függ most, hogy hol vagyunk. Tehát most nyilván én a saját tapasztalatomat mondom Oaklandból és Wellingtonból, lehet, hogy nem mindenütt így van, meg még itt is ugye területekre van az egész bontva, és akkor, hogyha másik orvosa van az embernek, máshogy lehet, szóval na, nekem ez volt, ami velem történt, hogy egy-két hetet mindig kellett várni a házi orvosra, ő neki könyörögni kell, hogy egy beutalót írjon, és amikor az ember megírja a beutalót, akkor fel tudja hívni azt az adott helyet, ahol akár van egy magánpraxis, és akkor meg tudja beszélni, hogy mikorra kaphat időpontot, de eszméletlen pénzeket kell fizetni, és ugyanúgy várni kell. Tehát, hogy itt se annyira mindent fenékig tejföl. És visszatérve az eredeti kérdésedre, ha egyetlen a hallgatók még emlékeznek ez a sok-sok-sok hadarásom után, hogy igazából mi volt, hogy az új-zélandiak kimennek-e máshova külföldre. Szerintem sokan nem mennek ki azért, mert Új-Zélandon nem annyira jó a fizetés például, mint Ausztráliában, de hogyha valakinek már van egy háza, és nem kell fizetnie albérletet, akkor köszöni szépen el tud lenni. Meg igazából ők nem divatoznak, őket nem nagyon érdekli, hogy most valakin van egy Armani Gucci kabát, vagy nem. Hát ők nagyon egyszerűen élnek ebből a szempontból, és nekik köszönjük szépen elég ez a pénz. Viszont, hogyha az embernek nincs olyan szerencsé, hogy ő már egy másodgenerációs, vagy régebben kint volt, és tudott venni ingatlant akkor, amikor még az árak nem nyaldosták az eget, akkor viszont nagyon-nagyon rácseszent, mert például egy lakást ilyen 450 dollár per hét alatt plusz rezsi alatt nem nagyon lehet kivenni ilyen Oakland, Wellington, vagy bárhol, ahol igazából van élet, meg az ember tud valamit dolgozni. Tehát nagyon sok ember nagyon nagy bajba van amiatt, hogy a fizetését az körülbelül el is költi. Tudom, de ugye ez a 450, ez a legalja, tehát, hogy ezért te még nem vagy sehol, tehát, hogy például volt egy is, vagyis hát vannak barátaim, akik kint voltak, és ők, neki két gyerekük volt, a két gyereket külön szobába kellett nyilván tenni, mert ez a törvény, és ők a legrosszabb környékre költöztek ki, ahol amúgy első este föltörték a kocsijukat, nekik 720 dollár plusz per hét volt. És akkor erre még van egy akármennyi villanyszámla, ez lehet 200-300 dollár is egy hónapra, az internet az biztos, hogy legalább 100 dollár, tehát hogy igen, durván nagy pénzeket kell fizetni, és például ők nem tudtak anyagilag ebből az egészből jól kijönni.
De megnéztem, hogy 226 forint most, amikor beszélgetünk az új-zélandi dollárváltása, de tudom, hogy nagyon nehéz, de mi az az átlagkereset, az 5000 dollár, 10000 dollár? Tehát átszámítva...
Ne, a csodát, tehát hogy ennél sokkal kevesebb, nem. Tehát, hogyha valaki már 5-6000 dollárt keres nettóban Új-Zélandon havonta...
Tehát 1 millió 200 ezer forintot, az már egy jó fizetés?
Az már egy nagyon jó fizetés, ennek körülbelül a felét keresik az emberek, hogyha például ők egy árufeltöltők valahol, és ezért van az...
És ez nettó alakhatás, ha nincsen saját.
Igen, így van. És én kérdeztem a kollégákat, hogy a csodába élnek meg itt az emberek, és mondták, hogy hát egyszerű, igazából úgy, hogy aki már állampolgár, őneki mindenki kap segét. Tehát, hogy őneki ki fog az állam számolni valami alappénzt, ez bármennyi lehet, bármennyiért bérlik azt a lakást, házat, valamit, nem fog számítani, tehát hogy az állam azt jelenti mondani, hogy jó, hát akkor nektek havi, vagy heti 300 dollár plafon, és akkor a többit az meg még vagy még adnak segít, vagy hogy ki valahogy kigazdálkodják. Na de most egy olyan embernek, mint én, aki még nem citizen, meg valószínűleg nem is lesz soha, tehát hogy nekem mindent kőkemény zsebből kell fizetni, és azért van, hogy nagyon sokan Új-Zélandot csak ugródeszkának használják, tehát fogják, kibírják azt az X időt, amíg ők megkapják az állampolgárságot, és azonnal mennek át Ausztráliába. Tehát ugye jelenleg Ausztrália az azért sokkal jobb országnak számít Új-Zélandhoz képest, mert sokkal olcsóbb a lakhatásot, mint Új-Zélandon, viszont az ausztrál dollár erősebb, mint az új-zélandi. Szóval jobb a lakhatás, olcsóbb a benzin, olcsóbb az élelmiszer, és az emberek egyszerűen oda nyargalnak át, tehát, hogy már az összes orvos átment, aki jó orvos, legalábbis ezt mondják, és ezen kívül az összes jó szakember is ott van, tehát, hogy bárki, egy csomó indiai is már átment az ilyen nagyobb cégekből is, és ott csináltak maguknak karriert, úgyhogy tényleg Új-Zélandot nagyon sokan ugródeszkának használják, de például az egyik kolléganőm, aki ugyanabban a pozícióban volt, mint én, ő már 16 éve ott volt azon a helyen, és ő mondta, hogy hát őt nem érdekli a pénz, ő elégedett a fizetésével, bár biztos többet keresett valamennyivel, mint én, de hát, hogy őt se vetette fel a pénz, de hogy neki ez így elég. De hát mondom, hogy oké, egy, nincs gyereketek, mert ugye a gyereknél az van, hogy fizetni a bölcsit vagy az ovit, eszméletlen pénz, tehát akkor is, hogyha te állampolgár vagy, nagyon-nagyon nagy pénzeket kell fizetni azért, hogy a gyerek ne legyen folyamatosan ott veled, illetve az iskolát valahogy úgy találták ki, hogy ilyen nagyon laza az egész, 9-től 3-ig vannak, de hogy pár hetet mennek a gyerekek, aztán egy-két hét szünet, és akkor megint. És például, hogyha nem indiai vagy, akik például úgy intézik ezt, hogy mindig egy anyuka otthon marad, és akkor összegyűjti az összes gyereket, mint egy ilyen daycare, és akkor vigyáznak rájuk addig, amíg a többiek dolgoznak, akkor igazából meg vagy lőve, tehát nőként kb. Nem tudsz dolgozni, mert vagy azokban az időkben, amikor a gyerek otthon lenne, akkor te fogod magad, és elmész, elviszed a gyereket egy táborba, vagy elviszed valami dékere, vagy hívsz egy nenit, de egyszerűen rengeteg, tehát az a pénz, amit megkerestél, teljesen rá is megy. Szóval, hogy itt azért, tehát hogyha te nem vagy oda valósítat, nem vagy kivi, akkor bajba tudsz lenni. És például beszélgettem egy nővel, akihez mentem vérvételre, mert hogy a vízumhoz kellett, és ő mondta, hogy ők Dél-Amerikából jöttek, 3 vagy 4 gyerekük van, nem tudom. Amikor ők elköltöztek ide, nem emlékszem már 8-10 évvel ezelőtt, akkor ő nekik ennyi volt a fizetésük, ahhoz képest ennyi volt az élelmiszer, ahhoz képest ennyi volt a lakhatás, és ő nekik ez az éden volt. Rengeteg megtakarításuk is volt, nagyon jó volt minden, nagyon jó volt a közbiztonság Oaklandben, tehát mindenki csak letette a kis motorját, vagy amit rajta a bukósisakot, szóval most már nem, hogy a bukósisakot viszed föl, hanem már a motorot se tudod hol hagyni, mert hogy simán bárki elviheti. Tehát Oaklandben a közbiztonság tényleg nagyon megromlott az utóbbi időben, és ez nem jellemző minden új-zélandi városra, szóval nagyon sok helyen még mindig az van, hogy tényleg nem csak, hogy nem zárják az ajtót, hanem nyitva is hagyják az ajtót, hogyha elmennek a boltba, hogy szellőzzön, mert nekik ez a szellőztetés, ez a mániájuk. Úgyhogy mondta, hogy az utóbbi időben nagyon megromlott, és hogy gondolkoznak, hogy hazaköltöznek. Sőt, az indiai menedzserem is azt mondta, hogy ők is a férjével nagyon gondolkoznak, hogy visszamennek Indiába, mert ha átszámolják, kevesebb pénzt fognak ott kapni irodai munkásként, vezetőként, viszont jobbak az életfeltételek ott, meg hát csak ott van a család, és hogy lehet, hogy egyszerűbb.
Na, a beszélgetés végére csak el fogunk jutni a kiinduló ponthoz, a maorikhoz, de még mindig nyilván eszembe jut előtte valami, az angol, tehát amikor kimész, nem tudom, te hol tanultál angolul, érthető az új-zélandi angol, vagy egy teljes sok hatás egy európainak?
Hát, szerintem sok hatás. Én az STN Szegeden tanultam, én anglisztika szakos vagyok, és hát nem perfekt az angolom, de azért már nagyon régóta angolul dolgozom, tehát gondoltam, hogy nem lesz vele sok bajom. Nehéz. Az új-zélandi ilyen nagyon E betűvel beszél, és akkor ilyeneket mondnak, hogy already, ami azt jelenti, hogy already, vagy eleven, ami azt jelenti, hogy 11, vagyis 11. Tehát, hogy seven, szintén a 7. Tehát, hogy ezek nehezek, de hogy ezen kívül, annak ellenére, hogy az új-zélandi érdekesen beszél, és ő azt az angol tartja szépnek és az elfogadottnak, tehát nem biztos, hogy szeretni fogja te angolodat, még ott tájegységek között is vannak különbségek, tehát hogy például én Wellingtonban dolgoztam pár hónapot, előtte Aucklandben dolgoztam, de pár hónapot Wellingtonban voltam a minisztériumban, és ott egy utánképzés volt, tehát hogy azért mentem le oda, tehát hogy ott voltak a wellingtoniak, és akkor volt kolléga, aki meg Christchurchből jött, ami a déli szigetnek a közepe, és akkor mondott valamit a srác, amire úgy próbáltuk megfejteni, hogy micsoda, és akkor az egyik echte wellingtoni kolléga felcsattant, hogy mi ez a szó, ez milyen szó, ez nem is maori, nem is angol, és így mondja a pasas, hogy micsoda. És hogy hát ez kiejti is, hogy ő krájtsa, ja, hát ja, persze azért azokat nem lehet érteni. És akkor én ott ültem, és így néztem, hogy hát ha ti se értitek mindig egymást, akkor én mi
a... Én Szegedről jövök egyébként.
Igen, szóval, hogy érdekes, de nyilván mivel rengeteg az indiai, kínai, meg mindenféle szigetekről jöttek, ugye filipinok, stb., ugye nekik is az angoljuk nem az angol, és ezért igazából úgy beszéli mindenki, ahogy épp tudja. A legviccesebb a skót kolléga volt, ő ilyen nagyon erős skót akcentussal beszélt, őt imádtam a legjobban. Én, hogyha tudnék nagyon jó angolul, én valószínűleg a skót akcentust választám magamnak, de így most marad ez az ilyen hanglises valami, amit jelenleg beszélek.
Na és akkor a maorik, mert hogy úgy kezdtem a beszélgetést, aki itt volt, remélem minél több hallgató azóta hallgat bennünket, amióta elkezdtük, hogy mintha tudták volna az őslakos maorik, hogy te ma jössz hozzám, mert teljesen friss hír, hogy 35 ezer maoria királynőjük vezetésével, nem tudtam, hogy van királynőjük, a wellingtoni parlament elé vonultak, mert hogy fölmerült egy olyan törvényjavaslat, ami megfosztaná őket az 1840 óta, ha nem is törvényben lévő, de meghonosodott előjogaiktól, sőt egy ellenzéki képviselő ezt a törvényjavaslatot egy ordítás, egy maori ordítás kíséretében széttépte a parlament üléstermében, és a pártársaival egy maori hakatáncot lejtettek, amíg ki nem vezették őket. Tehát mi történik itt?
Hát van egy ilyen fennálló ellentét igazából a betelepülő, tehát a kolonizáló angolok is a maorik között, mert ők amikor eredetileg ezt a szerződést aláírták, akkor úgy tűnt, hogy ők nagy békében és nyugalomban fognak együtt élni Új-Zélandon, de hát nyilván ahogy az lenni szokott, az emberek, mindenki hibázik, ezzel most nyilván nem a kolonizálókat szeretném bármilyen szinten mentegetni, hanem hogy azért vannak félrecsúszások, és például a maori nyelv jelenleg elég nagy bajba van, mert hogy nagyon kevesen beszélik, főleg anyanyelvi szinten. Én például voltam népszámláló, tök érdekes módon, és volt nálam angol nyelvű, meg több nyelvű ilyen népszámlálós dokumentum, amit ugyanúgy ki kell tölteni, mint itthon, meg volt maori is, de hogy például az volt, hogy a maori mindig nálam kellett, hogy legyen, de soha nem ajánlhattam, hogy azt kérjenek, csak akkor volt szabad adnom, hogyha valaki azt külön kéri. Tehát, hogy van valami, érezhetően valami ott a háttérben, de például most már ugye nagyon vigyáznak arra az angolok ott, hogy rengeteg maori szót bevezettek a mindennapjaikba, ugye az Aotearoa, amit említettem előbb, tehát most már Új-Zélandnak ez is a hivatalos neve, ugye a hosszú fehér felhő országa, de hogy ezen kívül a mindennapos beszédükbe is beletesznek a maori szavakat, tehát például úgy köszönünk a boltba, hogy kia ora, simán ez nem egy probléma, vagy például azt mondjuk, hogy this is a great mahi, tehát hogy ez egy nagyon jó munka, great work, tehát hogy, és ezek benne vannak, és üzleti levelezésekben is benne vannak, sőt különböző szavakat, amit amúgy már nem fordítunk, mint marketing, vagy ADHD, stb., azokat most csinálnak ilyen mű maori szavakat, szóval az angolok nagyon pedáloznak azért, hogy ez most így visszajöjjön ez az egész, csak én egy kicsit úgy érzem ebből a székből, mint kívülálló, hogy ezt így túl kompenzálták, és akkor most valahogy szerintem ezt próbálják valahogy betenni egy normális szintre, de szerintem ez azért még egy hosszú-hosszú idő lesz, mire ez valahogy összeáll. Szerintem, szóval, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, és szerintem még egy vérbeli profi is ott levő ember sem tudna rá válaszolni, vagy nem merne rá válaszolni a véleményével, mert ez jelenleg egy tojáshéj, illetve egy időzített bomba. Tehát nehéz igazából erre jól válaszolni. De hogyha az ember érdeklődik, és igazából szeretne erről egy kicsit többet látni, meg olvasni, akkor tegye félre a mainstream médiát, meg ne azt olvassa csak, ami ott van, menjen be különböző fórumokba, és nézze meg, hogy az emberek őszintén amúgy mit mondanak, meg mit gondolnak, mert hogy azért nem minden úgy van, ahogy tényleg ezt az egészet mutatják. Én ezért már nagyon régóta szeretnék írni egy ilyen könyvet, ahol ilyen párbeszédek lennének benne, ahol a különböző országokban összeszedett nagyon masszmentes beszélgetéseit belefoglalom, de az az igazság, hogy azért se kezdtem még bele, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy lenne olyan kiadó, aki ezt hajlandó lenne kiadni, illetve hogy én ezt most számizdátba kiadom, és lesz 10 teljes olvasom, de valakinek nem tetszik, akkor meg ennek igazából bármilyen vége lehet, szóval nem tudom, ez ilyen kérdőjelek a fejem felett.
Na jó, egyszer úgy érkezel haza legközelebb, hogy jössz egy benszülött maorival, vagy egy őslakos maorival, várlak benneteket szeretettel, és megvalósítjuk itt a párbeszédet, csak így befejezésképpen egyébként nagyjából 5,5 millió a lakossága Új-Zélandnak, ebből hányan vallják magukat maorinak, ezt lehet tudni?
Erre én sajnos nem tudom a választ, nem emlékszem már, hogy mi a cenzusnak az adatai, de biztos, hogy nagyon, nagyon kevés ember, szóval, hogy kevés százalék az, aki maori. Igazából most, mert hogy ugye ők nem is voltak, még 5,5 millióan se voltak, tehát hogy ez a hatalmas nép robbanás úgymond, tehát hogy most nagyon sok helyen az ilyen különböző természetvédelmi területeket, vagy hát ahhoz hasonlító helyeket is lassan le kell, hogy gyalulják és házakat építeni, mert hogy annyian vannak már, hogy nem férnek el, tehát Oaklandben például tényleg már a fákról is emberek lógnak, eszméletlen, hogy mennyien vannak ott, 2 millióan csak az egész országból, és hogy egyszerűen valamit, tehát hogy sokan is vannak, de nagyon sokan ebből nem maoriak, mert a maori az igazából csak a környező szigetországból jött ember, aki ott maradt. Tehát, hogy akik még ott vannak, szamoaiak, fidzsiek, stb., és ők is jönnek be Új-Zélandra, és ugyanolyan jogokat élveznek, mint a maoriak, úgyhogy most ez egy nagyon-nagyon nehéz korszak Új-Zélandnak, azt gondolom.
Itt is volt fény és árnyék, de legfőképpen a segítségeddel mögé nézhettünk a hagyományos új-zélandi Everything is okay mosolynak. Suhajd Anna volt a vendégem a mai Hátizsák rovatban, aki önkéntes munkákon keresztül néhány évvel ezelőtt Kanadától Japánon át egészen Tájföldig dolgozott és utazott, majd aztán végül eljutott Új-Zélandra, ahol megszerezte a Working Holiday vízumot, majd a Sponsor vízumot, és így aztán talált egy állást az ottani jóléti minisztériumban a szociális osztályon, tehát 2 évig élt és dolgozott Új-Zélandon, most éppen itthon van, de már meg is vissza, hogy újra meghódítsa az ottani munkaerőpiacot, aki pedig még több információt meg történetet szeretne, Suhajda Annát a Suhanna néven találja meg bloggerként az interneten. Még egyszer köszönöm szépen neked.
Én is köszönöm, és mosolyogjatok!
Klubrádió, a beszélgető társ.
És hogy méltóképpen csengessük le a karácsonyi ünnepeket, a mai műsor végén egy néhány perces névadó rovat. A fókuszban az a sütemény, ami Magyarországon a bejgli mellett az ünnepi asztalon a másik fontos csemege szokott lenni, a zserbó. Szurok Noémi, a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum muzeológusa arról mesél, hogy valóban annyi köze van-e, vagy úgy van-e köze Zserbó Emilnek a zserbóhoz, mint ahogy mi azt gondoljuk.
A zserbó egy olyan édesség, egy olyan süteményforma, amit ugye főként karácsonykor szoktunk fogyasztani, de egyébként akár egy hétvégi családi vacsora, vagy családi evéd édessége, desszertje is lehet a zserbó. Az is ennek a titka, hogy talán olyan alapanyagokból készül, ami minden háztartás, minden spejzében megtalálható. Ugye a dió, a lekvár, illetve a csokoládé az egy ilyen nagyon egyszerű, könnyen beszerezhető hozzávalója az édességnek. A neve pedig hát ugye ugyanaz, azonos a genfi születésű Zserbó Emil nevével, aki cukrászmester volt, édességművész, illetve aztán később a neve tényleg a márkás és a minőségjelzőkkel fonódott össze a magyar köznyelvben. Ő 1884-ben érkezett Magyarországra, egészen pontosan Kugler Henrik biztatására, hiszen az ő üzletét vette át itt a fővárosban, a mai Vörösmarty téren lévő üzletét. Tanulmányutakat folytatott, egész Európát bejárta, Angliában, Németországban és Franciaországban járt, innen szerzett tapasztalatot, szakmai tapasztalatot. Egyszer Zserbó Emil azt mondta, hogy nem is azért járnak hozzájuk a vendégek, hogy jól lakjanak, hanem egyszerűen sik volt oda járni, eleganciát és jó módot sugallt az, hogyha valaki betért egy süteményre a zserbóba.
És azt lehet tudni, hogy honnan jött a zserbó sütemény ötlete, maga a recept, illetve hogy mikor dobta piacra Zserbó Emil, mikor lehetett először kapni a cukrászdájában?
Itt ez a kérdés, hogy valóban ő találta-e ki a receptet, hiszen semmi bizonyítékunk nincsen rá. Nagyon sok receptes könyv, nagyon sok feljegyzés, akár itt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a gyűjteményében is, adattárában is megtalálható, amiket maga Zserbó Emil, vagy az aztán az ő leszármazottai jegyeztek föl, illetve ugye ismerünk nagyon sok árjegyzéket, menülapot, amik a cukrászdájukból származik, viszont egyiken sem találjuk ezt a süteményt, így, hogy zserbó. Ez magyar találmány, ez minden bizonnyal így van. Feltételezhetően a Zserbó Emil halála után vált népszerűvé ez az édesség, éppen ezért nem tudjuk biztosan azt, hogy ez valóban Zserbó Emil ötlete volt ez az édesség. Már csak azért sem, mert azt nagyon jól tudjuk, ismerjük a források szerint, hogy a felesége mindent étlapra vitt, amit a férje kreált. Tehát, hogy bármelyik édességet, amit kitalált, vagy megalkotott, vagy átdolgozott Zserbó Emil, azt aztán lehetett kapni a cukrászdájukban, és a zserbó sosem szerepelt így. Valamelyik cukrásza, vagy valamelyik családtagja találta ki ezt az édességet, és tiszteletből, vagy bármi egyéb okból adhatta ezt a nevet.
Van egyébként a zserbó szeleten kívül, amiről most már tudjuk, hogy nem zserbó kreációja valószínűleg, olyan, ami viszont kifejezetten hozzákötődik, vagy a magyar cukrászatban, vagy a magyar cukrászdákban miatta jelent meg?
Hogyne, nagyon sok ilyen édességet ismerünk, ami zserbó ötletéből született meg, vagy zserbó honosította meg itt Magyarországon, ilyen például a csokoládédrozsé, vagy a konyakos megy is az ő ötlete volt, illetve a macska nyelv. Bár ugye ezek mind csokoládé vagy bombonfélék, de ebben az időben a cukrászok csokoládékat is, bombonokat is készítettek. Ugye a macska nyelv is Zsárból Emil nevéhez, a többi ízben is az ő nevéhez kapcsolódik, illetve ha a cukrássüteményt kéne mondanom, akkor talán a mignon az, ami legelőször eszembe jut. Ez egy francia édesség volt, és ezt ő hozta ide be hozzánk.
És ez volt 2026. január 13-án az év második keddi ötöse. Múlt héten és ezen a héten egy best of válogatást hallhattak, két egy évvel ezelőtti adás ismétlését. Jövő héten viszont már újra élőben találkozunk, addig is hallgassák a Klubrádiót, és szép napot!
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap 10 órától várja önöket az ötösben.
Szalai Kriszta
és Cserda Antal.